Bundesliga, a bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok! Ez itt a Hazafutás, 15 óra, 1 perc van. A mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. Tegnap este az 1-1-re végződő Atletico Arsenal mérkőzéssel zárult a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének első felvonása. Ugye kedden a Paris Saint-Germain Bayern találkozón 5-4-es végeredmény született, úgyhogy azt hiszem mindkét párharc kapcsán bőven lesz mit kiveséznünk, elemeznünk, és két kitűnő szakemberrel fogjuk ezt megtenni. A mai műsor elején Cselőtei Márkkal, a Nemzeti Sport munkatársával és Elpap Istvánnal, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőivel, a mai műsor szerkesztőivel. Szervusztok, urak! Szeretettel köszöntelek. Szia. Benneteket. Rögtön hadd hozzak ide egy Thierry Henry idézetet, egy friss cikkből a Nemzeti Sport oldaláról. Vissza a földre, mondja ezt Henry, mert nagy valószínűséggel még kedden este úgy tűnt, hogy a Holdon jártunk bizonyos szempontból, és ő is így fogalmaz. Akkor úgy tűnt, hogy egy űrfutballt mutatott be két olyan csapat, amelyik végül is ugye adott esetben a döntőt is játszhatta volna, sőt, mi több, akár előrehozó döntőnek is tekinthetnénk. És aztán a tegnapi napon pedig visszaérkeztünk arra a szintre, amit ettől még mind bajnokok ligája elődöntőt érő teljesítmény volt, de egy egészen más ritmus, egy egészen más dinamika. Ettől függetlenül abból a párharcból is valamelyik csapat oda fog jutni a döntőbe. Márk, hadd kérdezelek először téged, hogy... egy ilyen sorozatnak a mostani fázisában meglepette az, amit láttunk minőségben, vagy pedig ezt várjuk végül is a világ legjobb futball kupa sorozatától?
Köszöntök én is mindenkit. Szerintem a játékép az senkit nem lepett meg, aki ezt a két csapatot követte ebben az idényben. Nagyjából mindenki egy ilyen meccsre számított, de lehet, hogy azért kevesebb góllal. Nem véletlen, hogy rekord számúnak is tekintető egy BL elődöntőben a 9 találat. Nagyon sokan mondják most azt, hogy ez egy előrehozott döntő, és hogy milyen kár, hogy nem Budapesten ez a két csapat játszik egymással.
Igen, ezt szerintem joggal mondhatjuk, hogy ezt azért kicsit sajnáljuk.
Joggal mondhatjuk, viszont olyan szempontból meg lehetne örülni, hogy így két meccset látunk tőlük, nem pedig egyet, és könnyen lehet, hogy itt 90 perc alatt vége lett volna, így meg van még egy visszavágó, netán egy hosszabbítás is, meg ott mondjuk talán 11-es párbaj. Ilyen szempontból meg boldogok lehetünk, hogy látunk még ebből egyet. Én nem tartom túlzásnak azt a kijelentést, hogy mindkét csapat ott van, mondjuk az elmúlt 10 év 5-6 legjobb csapatában, úgy összességében, mind a kettő korszakos klubnak tekinthető, hogyha megnézzük a keretfelépítést, meg mondjuk a támadósorokat, és nem véletlen, hogy egyik kezdőkapusnak sem volt védése egyáltalán a mérkőzésen. Nem a védelmek játszottak kifejezetten gyengén.
Ezzel együtt blokk rengeteg volt. Nem az volt, hogy 5 lövéssel kísérletezett a PSG, és 5 gól kísérletezett, az rengeteg lövéssel, csak 5 talált kaput.
Nem voltak védelmi hibák gyakorlatilag, vagy nagy védelmi hibák, és nem ebből születtek a gólok, egyszerűen zseniális támadók vannak a pályán, meg hát középpályások, úgyhogy ezt elnéznénk még egy darabig.
Egy különleges káoszt emlegettél itt a műsor előtt le, hogyha kifejtenéd, mire gondoltál?
Hát mindkét edzőnek, Luis Enriquének és Vincent Kompanyinak is megvan az alapelve, hogy szeret káoszt teremteni a pályán, ehhez hihetetlen felkészült, hihetetlen sebességgel futballozni képes, és hihetetlenül technikailag is hihetetlen felkészült játékosok kellene.
De ez tervezett káosz.
Különben ez saját magukra hullana vissza, de miután se a PSG, se a Bayern nincs szűkében ezeknek a képességeknek, hát különösen a támadó szekcióról beszélgetünk, meg a támadó feladattal megbízott védekező játékosokról, mert ők is inkább előre extrák. Ezért lehetett sejteni, hogy ebből egy ilyen holdra való futball lesz, ahogy Thierry Henry fogalmazott, de azért ugye eszembe jutott közben, hogy innen akart a Liverpool és a Real BL döntőbe jutni. Most komolyan, mert ezen az ágon névre ugyan nagyon komoly hát csapat mind a kettő, de olyan távolságra van szerintem a most kedden látott PSG-től és Bayern-től. Ezzel együtt én nyilván nem írnám le a másik ágat, főleg azért, mert ott aztán nincs káoszról szó, tehát ott rendkívül tervezett. Ezért lesz nagyon érdekes egyébként a döntő.
Hogy ennek viszont, milyen lesz a dinamikája hát, ezek után?
Én ott természetesen amelyik csapat bejut a PSG Bayern párharcból, az a jobb csapat. Tehát az biztos. De egyáltalán nem biztos, hogy az nyeri meg a BL-t. Az egyáltalán nem biztos, mert akár Arteta, akár Simeone, hogyha felvázol egy meccstervet, és azt megfelelő fegyelemmel végrehajtja a csapata, hozzáteszem mindkettő arról híres, hogy végre tudja hajtani, akkor azért nem lesz az olyan rendkívül egyszerű. Nekem az jutott eszembe, hogy a Bayern, amióta BL, ő háromszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Eléggé korszakos csapat volt mind a három, a Hitzfeld-féle 2001-es, a Henkes-féle 2013-as és a Frick-féle 2020-as is. Három igazi apa figura, mondjuk Kompany pont nem ilyen, de ez a három, ez ilyen.
Nem,
de mindhárom űrfocit játszott, és mindhárom vérrel verítékkel nyerte meg a döntőjét. Tehát a 2001-es csapat oda-vissza verte a Realt meg a Manchester Unitedot, a font fordítva, a negyed meg az elődöntőbe, a döntőbe 11-esekkel a Valenciát, a 2013-as, hát a Barszának hetet rúgott az elődöntő két meccsén, hihetetlen nehezen birkozta le a Dortmundot, egy hajrá góllal 2-1-re, és a 2020-as is, amelyik 8 gólt rúgott a Barcelonának, ugye ez a Covid BL volt, azon az egy meccsen, az 1-0 pont a PSG-t, Koman góljával, tehát ez nem úgy van, hogy ezt így adják tudásra, meg az egész évre a Bajnokok Ligája trófeát, azért izzadni kell, hát aztán egy ilyen elődöntőbe kell izzadni, mint ez a PSG elleni, ez nekünk szurkolóknak szerintem parádé.
Abszolút, picit az a hasonló jutott az eszembe, lehet, hogy Sánti, de az is lehet, hogy ide passzol, hogy amikor az ember egy idegen nyelven, amit úgy közepesen jól beszél, olyan emberrel beszélget, aki nem beszéli ezt jól, akkor úgy te is lerontod a nyelvet, miközben ha olyannal beszélsz, aki hozza a nyelvi eleganciát, akkor szinte fölnősz ehhez. Egy picit azt éreztem, hogy mind a Bayern, mind pedig a Paris Saint-Germain, ugye két olyan képességű játékosok a megáldott csapat, hogy így gyakorlatilag...
A futball nyelvét magas szinten beszélik.
Olyan magas szinten beszélték, hogy végül is ebből lett ez az örömjáték, ami elsősorban nyilván arról szólt, hogy a támadó futballt ünnepeltük azon az estén, és okozott ez mindannyiunknak végül is egy ilyen tényleg holdbéli élményt.
Nem volt idő gondolkodni, az biztos. És,
ugye, ez jó, még jó, hogy nekünk nem is kellett csak nézni és befogadni a látványt.
Mint Kompanynak, aki ugye nem ülhetett a padon.
És pont ezt akartam kiemelni, hogy Kompany egy dolgát egyébként nehezített, hogy nem ülhetett ott a padon. Ugye fel is került az internetre egy videó, amikor megkérdezi Jelnika a meccs után Kompanytól, már ott a sajtószobában élvezte a meccset, és mondta, hogy hát nem.
Egyébként bocs, hogy közbeállok, de azok nagyon jó képek voltak.
Igen.
Látszott, hogy mind a két ember így fejet hajtott a másik előtt, igen. Tehát kezdjük ezzel. Ők is tudták, hogy milyen meccset játszottak a csapataik.
Ennek ellenére nekem egyébként van egy olyan állításom a meccs kapcsán, és nyilván a Paris Saint-Germain van előnyben, 5-4 lett nekik, ők utaznak egy gólos előnnyel Münchenbe, de szerintem, hogyha, és nyilván nem pontozásos sportágról beszélünk, de ha a meccsképét nézzük, a Bayern München jóval meggyőzőbb játékot nyújtott ezen az estén, 5-2-ről kellett visszakapaszkodniuk, de minden egyes mutatót, ha megnézünk, azt, hogy ki irányította inkább a játékot, akkor szerintem azért a Bayern felé billent a mérleg. Egyszerűen a Paris Saint-Germain szinte minden lehetőségét kihasználta. Ugye említetted, hogy nem 5 lövésük volt, de nem is annyira sok, talán 11-el fejezték be a meccset. Az elején szinte mindenből gólt szereztek, és volt ott a második fél időben is 2 perc, amikor góllal tudták növelni az előnyüket. Én azt gondolom, hogy a Bayern játék képét nézve meggyőző volt. Ez persze semmit nem lehet a visszavágón, hiszen láttuk a Real Madrid ellen is, mi volt a negyeddöntő második meccsén. 2 kontrával elszaladt a Real, rögtön ugye a gólokat szereztek, erre meg a PSG is képes, úgyhogy ez nem jelenti azt, hogy majd a Bayern tovább fog jutni, de én azt gondolom, hogy összességében picit azért meggyőzőbbek voltak.
Hát a Bayern kapcsán egyébként pont lett, még az is lehet, hogy te csináltad, már nem tudom, de az biztos, hogy ezenesen olvastam egy összeállítást, hogy a 4 elődöntősnek mik a legfőbb erényei, és legsebezhető pontjai, és de ez nem kellene sót olvasni, ez elég meccset nézni, hogy az ember tudja, hogy a Bayernnak tetszik, nem tetszik a, ha labdavesztés után nem tud azonnal labdát visszaszerezni, egyébként 10-ből 9-szer tud, tehát ezt jó megoldja, de amikor nem, abból óriási bajok vannak. Tehát amikor még nem is kell létszámfölény, elég a sebesség meg a terület azoknak a csapatoknak, amelyeknek vannak ilyen játékosai, miután a Reálnak is vannak, volt is belőle a Bayernnak épp elég baja, hát a PSG-nek meg aztán főleg vannak, úgyhogy de tehát természetesen mondjuk Kompany százszor jobban tudja, mint én, tehát nyilván ezt majd ők megbeszélik ott a visszavág előtt, hogy lehet 10 elvesztett labdából 10-et visszaszerezni, például úgy, hogy nem vesztünk el 10 labdát, de az óhatatlan, hogy elvesztik, mert a PSG is...
Nem létezett még olyan csapat a világon, szerintem, amelyiknek lett volna valamilyen gyenge pontja, és a Bayern olyan szempontból maximalizálta ezeket, hogy egyetlen gyenge pontja van, azt azért ki lehet használni, kaptak most is 5 gólt, ami nem néz ki jól, meg Neuerről egyébként beszélgethetünk.
És szerintem igen, majd beszélgessünk Neuerről, aki ennyi szólva is, hát túl van a zenéten.
Szerintem ő jelenleg a Bayern úgyhogy leggyengébb pontja, hát bármennyire
ezzel
hangzik
együtt, ez. Ezzel együtt melyiket kellett volna az 5-ből fognia? Közelítsük innen a kérdést.
Egyiket sem, ezzel egyetértek, és tényleg
nem volt a kapus hibák.
Nem volt könnyű dolga. A Real Madrid elleni első meccs a negyed döntőben ott nagyon nagy bravúrokat mutatott be, aztán a visszavágó meg gyakorlatilag 2 gólt kaptak róla. Én itt a visszavágó kapcsán is nála érzem a legjobban, hogy inokhat, de hát nyilván nem fogja a Kompany Urbigot betenni helyette majd az elődöntő visszavágóján.
Cserébe úgy véd, mint Madridba, akkor pedig biztos, hogy a bajnál jutott be a BL döntőbe.
Így van, de mind a két oldalon kapusokat.
Az alapkvalitásait ismerjük, csak kérdés az, hogy éppen most már milyen napot fog ki, mert szerintem mint egy picit a megbízhatóságában van némi, hogy mondjam, ilyen fölle táncolás, és ha kifog egy jó napot valóban, akkor nagyon-nagyon sokat jelenthet a csapat oldalán, és hát persze most itt látható, hogy itt kevésbé, bár az is igaz, ugye, hogy ezeket a gólokat, ezeket nem nagyon lehetett volna hárítani, tehát nem feltétlenül rajta múlott. Még egy kicsit engedjétek meg, hogy egy pár fejezettel visszatekerjem ezt az egész BL menetelést, mert most, amikor ezt a két csapatot látjuk, és ugye megfogalmazzuk, hogy akár a döntőst is játszhatták volna, akkor szerintem ebben mindenki minőségileg egyetért, és ugye most már a második olyan évadát bonyolítja ugye az UEFA a labdarúgó bajnokok ligájának, amikor egy más rendszer indult el. És még ugye az elején emlékezzetek vissza, hogy nagyon sokat dilemáztunk azon, hogy vajon ez azt hozza-e, az, hogy az ősz izgalmasabb lesz, hogy több gólt kell rugni, hogy nincsenek bebiztosított helyek, vajon mit hagy a tavaszra, mennyire fognak a csapatok elfáradni. Láttunk tavaly is ugye például pont ebben a Liverpoolnál egy fantasztikus őszt, majd aztán lett belőle ugye egy fárasztó tavasz, aztán most az idei Liverpoolról talán fájdalmas, de inkább ne is beszéljünk, vagy beszéljünk. Tehát ha végignézzük azt, hogy végülis melyik 4 csapat jutott az elődöntőbe, és van közöttük, ugye nagy spanyol, van közöttük nagy angol, de talán nem feltétlenül azok, amikre vártunk, ugye a nagy francia, a nagy német az megérkezett, azzal nincs is probléma, hogy végül is az ehhez a sorozathoz fűzött remények beváltódtak-e, ha szabad így fogalmazni, és tényleg kihozzák-e a szezon végére azt a minőségi focit, most tegnap előtti mérkőzés mindenkivel azt igazolt, hogy igen, amit végül is egy bajnokok ligája sorozattól az ember várhat.
Szerintem igen, és jobbára inkább a csapatoknak köszönhető, hogyha létrejön egy gyengébb, meg egy erősebb ág. Egyértelmű, hogy volt most is egy gyengébb, és egy jóval erősebb ág, de hogyha megnézzük, akkor azon az ágon a gyengébbnek tituláltan ott volt az Arsenal, amelyik az összes meccsét megnyerte, mind a 8-at az alapszakaszban, köztük egyébként a Bayern München ellen egy nagyon sima 3-1-es győzelmet aratott.
A Bayern egyetlen veresége.
De hát, hogy az Arsenal az ősz folyamán ki is nézett, úgy nézett ki, hogy ez sima liba egészen a végéig.
Így van, tehát ők nem tekinthetőek azért ott a gyenge ágon sem gyenge csapatnak, mert hát ott volt az FC Barcelona, amelyik szintén egy olyan csapat volt az alapszakaszban, amelyik végighengerelt Európán. Az, hogy ők az Atletico Madrid ellen kiestek úgy, ahogy, az meg már a sorozatnak a pikantériája bizonyos szempontból. Nyilván volt gyengébb ág, ott volt a Bodø és a Sporting egymás elleni meccse, de a Sporting is, ha megnézzük, akkor kiharcolta azt, hogy a legjobb 8-ba bekerüljön, megelőző például a Real Madridot. Tehát, hogyha
meg a PSG-t.
Igen, meg a Paris Saint-Germain. Tehát, ha ezt nem hozza össze, akkor ugye nem kerül erre az ágra. Én azt gondolom, hogy ez továbbra is él az új lebonyolítás kapcsán, hogy a csapatoknak az alapszakaszban minden meccse oda kell figyelnie, és mindig a lehető legtöbb gólt kell szerezniük, hiszen a végén tényleg nüanszok döntenek. Konkrétan 5-6 helyet 1-2 pont választ el egymástól a tabella elején. És az Arsenal, illetve a Bayern München, amelyik végig tarulta ezt az egész alapszakaszt, ott is vannak az elődöntőben megérdemelten. A PSG kapcsán meg hát ugyanazt csinálták, mint tavaly, kicsit még jobbak voltak azért ősszel, de a forma időzítés elnékénél az úgy néz ki, hogy majd tavasszal megoldjuk.
Nem úgy tűnik a PSG, mint amelyik amiatt a plusz 2 meccs miatt a nagyon fáradt, ráadásul irtatos gálákat rendezett a mögöttünk levő hetekben, hónapokban a csapat, úgyhogy szerintem önbizalomnak sincs hiány. De ez egy más kérdés, mondom, hogy ez a Bayern ellen végül mire elég. Hogyha most a PSG a másikágon lenne, oda-vissza meccseken, nekem eszembe se jutna, hogy nem jut döntőbe, mert nem, de egyébként a Bayernnél sem. De mondom, ugyanakkor nincs az kőbevésve, hogy majd a döntőt is az nyeri, aki innen tovább megy, de hogy egy 60-40-je vagy 70-30-a lesz, az biztos azért.
Akkor végülis, ahogy Luis Enrique tulajdonképpen a tavalyi szezonra azért összerázta ezt a PSG-t, mondhatjuk, hogy sikerült megtalálni a minden idők legjobb Paris Saint-Germainjét?
Szerintem nyugodtan kijelenthetjük ezt. Az, hogy most a tavalyi csapat erősebb vagy a mostani, nehéz hát különbséget
sem.
Nincs. Ugye Safonov és Donnarumma összehasonlításában azért egyértelműen az olasz nyer, és nem is ez volt a PSG terve nyáron, amikor egy lábbal jobb kapust akartak hozni, jött Chevalier, de kiderült, hogy azért ővédések terén gyengébb, mint ez a szint. Úgyhogy jött Safonov, akit végül betettek a helyére. Ott gyengébb ez a Paris Saint-Germain valószínűleg, viszont új egy évvel érettebb lett. Zaire Emery teljesen beépült ebbe a csapatba, a João Neves, Vitinha talán még magasabb szintet képvisel. Kvaratskhelia is úgy lépett szintet, és nyilván itt Magyarországon kevesen tudjuk követni a ligön küzdelmeit, meg sokakat nem is érdekel. 4 gólja van Kvaratskhelianak a ligönben, 9 a Bajnokok Ligájában. Formaidőzítés, tehát hogy a ligönben így is úgy is bajnok lesz valószínűleg a Paris Saint-Germain, viszont a BL-ben kell, hogy valaki előre lépjen, és ott szokott a grúz általában villogni. Ez is nagyjából azt akarja, hogy Enrique olyannyira tudja a játékosaival ezt a játékot az öltözőben lejátszani, hogy ki mikor kell a legjobb teljesítményt nyújtsa, hogy itt a tavaszra ez kifut.
Egyébként meg ha már átmenjünk a Bayernre, az nem csak Kompanit nélkülözte ugye a Bayern az
küzdött ezen
az első meccsen, hanem a Bayern előre nem igazán tudott ezen a meccsen cserélni, mert Gnabry is ott mászkált Mankóval, Lenard Carlis sérült, és hát ez az egy szerencsétlen Jackson volt a csatár, vagy a támadó cseréje Kompaninak, vagy nem is Kompaninak, mert ugye ő a lelátón ült, hanem a Bayern kispadnak. És azért a Musiala sem 100%-os, ezzel szerintem, tehát itt egy jó Gnabry, az például egy extra csere lett volna a 70. perc környékén a Bayernnak, ráadásul amikor támadniuk kellett, tehát akkor -3-ba voltak nagyjából, és ezzel szerintem a Bayern szenvedett, és ez szerintem ez a visszavágón se lesz másként, úgyhogy ebből még azért a Bayernnak lehetnek problémái, hogy előre nem igazán tud. A kezdő négyese, most, tehát ez az Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane, az extra fölött nincs a világon, de ezek nem biztos, hogy, sőt biztos, hogy nem tudnak adott esetben 120 percet megfelelő szinten nyomni. Aki mögöttük van, az pedig messze nem üti meg azt a szintet, mint mondjuk egy Barcola, akit bármikor be tud hozni a PSG-be, Luis Enrique.
De akkor azt mondtad, hogy ez okozhat gondot egyébként,
igen,
a Bayernnek ott
igen,
van is
igen,
jövő,
igen,
értem?
Igen.
Egyetértek, viszont a Bayern München szemben a legnagyobb kritika az idény előtt az egyértelműen az volt, hogy vékony ez a keret. Uh-huh. És nem véletlen kellett olyan játékosokat, mint Oliver Bischoff, vagy mint Lenard Kahl, 17-18 éves játékosokat bedobni a kompanynak. Nagyon bejöttek
ezek. Mind a kettő.
Pillanat. Így van, és nagyon bejöttek ezek a húzások, és úgy tolták végig ezt az egész idényt, egyébként úgy, a Bundesliga 117 rugott góljuk van, talán 31 meccs alatt, egészen felfogadatlan szám.
És
még tart a bajnokság.
És vastag előnnyel vezetnek egyébként.
És hát már ugye a bajnokok is gyakorlatilag végig tarolták a mezőnyt.
Most játszanak egyébként nagyjából azért, hogy majd 5 német csapat lehessen a Bayern megnyeri a BL-t, ha megnyerné a BL-t, akkor mondjuk mi a Freiburg is ugye áll az Európa Ligában,
de igen.
És a spanyol lehet rivális, ott meg az Atlético, meg a Rayo. De igen. Az egy szinten lejjebb.
Jobban szem. Állnak a németek jelen állás szerint.
Hát most fordult meg.
Tehát, hogy ott valószínűleg egy csapat lesz majd.
Igen.
Elinduló.
Úgyhogy, és Musiala, ahogy említettük is, tehát 4 hónapig sérült volt, és abból most visszatért, újra belesérült. Tehát nem volt azért minden adott itt a Bayernnél. Amit nagyon szeretnék kiemelni, az a támadó trió tényleg, amelyik mindegyike, tehát Olise, Diaz és Harry Kane is ebben az idényben már 50 kanadai pont fölött járt.
Hát hárman együtt 100 gól körül, azt hiszem 100 gólnál járnak, amit lőttek. Tehát
amit csak lőttek, de a kanadai pontokat tekintve 150 fölött vannak, egészen hihetetlen. Tehát, hogy 3 olyan játékos, tényleg, már láttam ilyen összehasonlítást, és bár először ilyen szentségtörésnek hangzik, a legendás MSN-hez, a Messi, Neymar, Suárez-hez kezdik őket hasonlítani, akik egyébként 2015-ben Luis Enriquével nyerték meg ugye a Bajnokok Ligáján.
Na igen, ezt akar akartam mondani, Luis Enrique, ez
Barca azóta se.
Igen, és hogy akkor olyan ugye gólrekordok voltak pont az Enrique féle időben, amihez most megint csak közelítünk, tehát hogy valahol lehet hogy a kulcs, nyilvánvalóan egy másik csapatról beszélünk, de Luis Enrique nyilván most a Paris Saint-Germain-nel is valami csodát tesz, tehát ott lehet az egyik titok?
Egyértelmű, hogy Enrique a túloldalon, hogyha a PSG-t nézzük, akkor most jóval gyengébb képességű támadókkal, és nem őket bántva, de nyilván a Messi, Neymar, Suárez-hez, ha átnézünk, akkor Dujék, Kvárez,
Dembélé. Az aranylabdás az övék.
Az aranylabdás az övék.
A gyenge képességű aranylabdás. A mindenkit átverő Kvárez-Heli, és a szenzációs Dujé.
És a fiatal tehetség Dujé, tehát azért ott van azon a szinten.
Ők a gyengék.
De gyengébbek, talán fogalmazhatunk így, de elképesztő megint az a keret is, ami ott van Erik alatt, de azért nem véletlen, hogy ez a Paris Saint-Germain éveken át Mbappéval, Neymarral és Messivel, tehát ha csak a neveket nézzük, akkor három jobb név van, mint most, egyszerűen jobban tudnak csapatként összedolgozni a jelenlegi keretjátékosai, illetve hát jobban védekeznek, és ez szerintem nagyon alulértékelt dolog a napjaink labdarúgásában, mert amikor arról van szó, megnézzük a BL döntőtől 5-0-ra lemosta az Intert ez a Paris Saint-Germain, akkor Dembélé nem a lövésekkel meg a futásaival emelkedett ki, hanem azzal, hogy gyakorlatilag azonnal letámadta az ellenfél kapusát.
Na ezt Neymar és Messi nem tette meg.
Ezt soha nem tette meg.
De még Mbappé sem nagyon.
És ő sem teszi meg, és nem véletlen kellett, vagy hát nem véletlen jöttek végül jól ki abból, hogy ő távozott Paris.
Olyan edzőnagyságá emelkedett már Luis Enrique, mint amit ezek alapján megérdemel, vagy úgy kezeli őt már a nemzetközi labdarúgó közeg?
Egyébként ez jó kérdés, hogy alulértékelte ilyen szempontból. Az biztos, hogy az egyetlen edző Luis Enrique előtt, aki két különböző csapattal tudott BL-t nyerni, az ugye Pep Guardiola volt. Ezt ő tavaly megismételte.
Ott már Hitzfeldet azért talán.
Igen, bocsánat, a legutóbbi volt Pep Guardiola, tehát azóta az első volt, Guardiola óta, és...
Na mindegy, de Guardiola óta ő az első.
Guardiola óta volt ő az első, viszont ő lehet szintén Guardiola csatlakozva, megint csak az, aki kétszer nyer egy csapattal, és egyszer pedig a másodikkal, ugye Guardiola kettőt nyert a Barcával, egyet pedig a Cityvel. Ott kell lassan emlegetni, mint a napjaink legnagyobb edzői, és szerintem ez még lehet, hogy a közvéleményben nem így jön le.
De hogy, bocs, tehát amit a pályára letesz a Paris Saint-Germain és a Bayern, mert én most semmi különbséget nem teszek a két csapat között, mert ez tényleg olyan, hogy hát most jósold meg, hogy mi lesz jövő szerdán, fogalmam sincs, az biztos, hogy érdemes nézni, ez az egy, ami 100%, és az is biztos, hogy aki mindenféle ilyen gólszámokra játszik, hát 3,5 fölé gyakorlatilag az nem fizet, mert ugye itt most innentől kezdve, amíg a Bayern nem szerez vezetést, addig kiesésre áll az egyik csapat, és miután mindkét csapat támad, azért rengeteg olyan szitu lesz, fordulhat ez oda-vissza, ez a visszavágó is.
Hát minden benne van ebben.
Egy rendkívül szórakoztató párharcnak vagyunk, lehet, hogy még a felénél sem, majd meglátjuk, hogy alakul.
Meséljünk egy kicsit erről a Bayern München Harry Kane házasságról, mert szerintem nagyon kevesen gondoltuk volna, hogy ebből egyszer csak ez lesz, hogy Harry Kane gyakorlatilag itt sokadik virágkorát éli, és rekordok felé tart, és akarja is, és tulajdonképpen olyan szinten szökkent szárba mindaz, amit róla gondoltunk, és amit akár az ő pekes, mondjuk ilyen pekfogeles imidzsével kapcsolatban mondtunk évekig, azt szerintem most már mindenki hátra kell, hogy hagyja, nem?
Így van, és hát remélem is, hogy hátrahagyja azért, hogyha az alulértékelt...
Mert volt ilyen, ugye? Voltak ilyen
korszakok. Hát rögtön a Bayern nem nyerte meg a Bundesligát, ahogy Kane oda került.
És hát csak ez 11-szer nyert egymás után a Bayern, és akkor nem, amikor oda került. És kicsit sajnáltam is mindig azért Kane-nel kapcsolatban, hogy így az interneten is mémé vágy gyakorlatilag ez, hogy ő trófea inségben szemmel, és nem tud nyerni. Nyilván, hogy olyan klubnál szerepelt, mint a Tottenham. Ezek is elhangzottak ugye tavaly, amikor a Tottenham végül Európa Ligát nyert, hogy nélküle milyen könnyen megy ez. De azért,
ez igazságtalanság szerintem Kane képessége.
Ez abszolút igazságtalanság. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy kettő Európa bajnoki döntőbe vezette be Angliát, ami persze nem aranyérem, de azért mégiscsak két ezüst, mind a két EB-n egyébként fantasztikusan játszott. A VB-n is volt mesterhármasa 2018-ban, és most is az egyik kulcsfigurája lesz az angoloknak. Oda ment a Bayern Münchenhez, és azokat a számokat produkálja, mint Müller, meg mondjuk Robert Lewandowski.
Elképesztő.
És
úgy, hogy minimum kétszer annyit tesz hozzá mezőnyben a Bayern játéká. Hát Gerd Müllernél biztos, de Lewandowskinál is.
Bőven.
Hát Harry Kane minden meccsen 10-szer látod a kezdőkörből labdát fölvenni, és mondjuk hosszú indítást diáznak balra.
Hát, hogy még erősebbet mondjuk, volt olyan mérkőzése a Bundesligában ebben az idényben a Bayern Münchennek, amikor Kompany nemes egyszerűséggel betette hatosnak Harryként, Nicholas Jackson játszott csatárt, és úgy volt vele, hogy irányítson hátulról, és nem véletlen volt olyan idénye egyébként a Premier League-ben Harrykénnek, amikor gólpassz király lett, úgyhogy nem ő rúgta a legtöbb gólt, akkor is rúgott talán 18-19-en, de ezt a Tottenhamben annyian nem emelték ki. Így, hogy a reflektorfényben van végre a Bayern Münchennél, hiába van 30-on túl, ahogy ő futballozik, az, hogy hátrajön, az, hogy dolgozik a védelemben, az, hogy nem fut olyan nagyon-nagyon sokat, de mégis hatékony benne, szerintem még simán benne van még 3-4 év a karrierében.
A legmagasabb szinten.
A legmagasabb szinten, és hogyha ez BL győzelmekkel párosul, meg Bundesliga rekordokkal, amiket folyamatosan döntöget, akkor a sporták pantanjában is azért egyre feljebb lehet majd rakni az ő nevét.
Kinéz egy aranylabda is neki, mondjuk ahhoz persze BL-t kell nyernie, hát és az angol válogatottal is jó kell.
A két legesélyesebb jelenleg, ezt direkt megnéztem tegnap, Michael Olise, akit szintén emeljünk ki külön, mert egészen hihetetlen idényem a 24 évesen Bayernben, meg Harry Kane, és majd lehet, hogy ezt a VB meccselik le egymás között, hogy melyikük lesz végül a befutó, mert hogyha a franciák vagy az angolok jutnak tovább, az lehet, hogy döntő.
De egyébként szóval bennem folyamatosan ott, vagy engem folyamatosan ott piszkál, hogy tulajdonképpen miért nem váltott hamarabb Harry Kane.
Klubhűség, ezt mondta.
De az oké, az nagy tiszteletre méltó. Tehát mondjuk persze egy kicsit ilyen tottizmus.
Aha, igen. De, igen.
Hiszen a Totti is nagyon jó csapat volt az AS Róma, szinte sohasem volt top klubja, klubok között Európában.
Tehát nem játszott például BL döntőt Harry Kane-nel, ugye ezt is nagyon sokan elfelejtik, a Liverpool ellen bejutottak BL döntőbe, maradtak le két ponttal a Premier League címről, ott a hajrában volt gólkirály, azt hiszem háromszor a Tottenhamben, Premier League-ben Harry Kane, szóval ő elhitte, hogy előbb-utóbb majd ott nyerhet. Kiderült, hogy nem, de hát most lehet, hogy a Bayernnál azért minden trófeainséget bepótol itt a következő években.
De mennyivel hamarabb lett volna érdemes váltania szerinted, hogy...
Most sem öreg, de meg hát ugye most már azért már a harmadik idénye ugye a Bayernban, és nem azt mondtam, hogy a Bayernhez kellett volna hamarabb mennie, tehát most nem a Bayern relációjában mondom, hanem egyébként...
A saját életét, a saját karrierjében.
Hanem egyébként bárhova, mert egy annyira univerzális és annyira hasznos futballistáról van szó, hogy én szerintem nincs az az edző, vagy nincs az a játékrendszer, amiben világszínvonalon tudná használni Harryként, de nem most, hanem már 5 éve is. Úgyhogy mondjuk akkor lehetett. Tehát az utolsó 1-2 idény szerintem már talán felesleges volt a Spurs-be, de hát most egyébként, ha Kane ott jól érezte magát, most hol vagyok én, hogy őt minősítsem, tehát lehet, hogy ő jól döntött, csak élvezeti okokból mondom.
Figyelj, lehet, hogy kibőjtölte ezt, és most valóban eljönnek azok a pillanatok, azok az évek, amikor a megfelelő polcra kerül, a megfelelő trófeákat fogja elnyerni, mert láthatóan mindent meg is tesz érte, tehát elképesztő ez a motiváltság, ami benne van szerintem. Ez is nekem nagyon szimpatikus és dicséretes. Úgyhogy valószínűleg ez lesz.
Meg a Bayernban egyébként hagyományosan az ilyen, és kéne nem egy komplikált eset, tehát ő aztán hiába FC Hollywood, a Bayern, ahogy szokták apostrofálni, ugye egy bizonyos Bayern-t apostrofáltak így, mert azért egy Frank Ribéryt és egy Arjen Robbent egyszerre rendbe tartani, úgyhogy mindenki jól érezze magát. És mind a kettő jól érezte magát, de ez kizárólag Jupp Heynckesnek volt köszönhető, és a Kane nem egy problémás eset. És miután Münchenben azért az ilyen embereket jellemzően nagy becsben tartják, és ez most nem csak, vagy nem feltétlenül a fizetésükre vonatkozik, hanem az őket körülvevő közegre, millióre, ezért hát nem véletlenül, még azt hiszem Lucio is ott vett lakást, aki aztán rég elment utána onnan, Ribéry talán a mai napig ott él, tehát az a központ, egyikük se német, ugye?
Persze.
Most én nem feltételezem, hogy Münchenben telepszik le, de hogy jól érzi magát, az egyébként minden gesztusából látszik a pályán.
Kicsit egyébként szerintem ez titka is a Bayern München jelenlegi sikereinek, hogy olyan játékosok vannak ebben a keretben, világszínvonalon, akik egyébként borzalmasan szerények. És oda ment Luis Diaz Liverpoolból, azért valljuk be, Liverpoolból is negyedik-ötödik számú ember volt ott, tehát bőven nem ő volt a legnagyobb vezére annak a csapatnak, nem véletlen engedték el 70 millió euróért, és gyakorlatilag a legtermékenyebb szezonját hozza most. Ott van Michael Olise, aki egy végtelenül szerény, néha már sokak által inkább flagmának mondott személyiség, aki nagyon szeret minden kérdésre röviden, egy szavakkal válaszolni, de lehajtja a fejét és dolgozik, és rengeteget cselezik, és egyébként ő is a kapu előtt megtalálja a számításait. Ott van Harry Kane a támadósoron, aki tényleg szintén a szerénység egyik mintaképe, szokták mondani, hogy minden csapatban kell egy igazi rossz fiú. Itt én inkább Kompany felé érzem azt a csibészséget.
Azt akartam, hogy az, hogy ez egy ilyen szerény társaság, ez Kompany érdeme, vagy pedig Kompany kimeríti ezt, amit mondasz?
Szerintem Kompany hozza azt, amit ilyenkor neki kell, ezért tőle a sajtótájékoztatón is megszokhattuk.
Tudjuk, igen, vannak beszólásai, meg néha.
Igen, hogy ő azért úgy szeret.
Pályán pedig inkább a hátsó traktusban Manuel Neuer vagy Joshua Kimmich hozza azt, ami a Bayern gén.
Igen, és Kimmich mondjuk ennek a tökéletes ötvözete, hogy amikor kell, akkor nagyon szerény, amikor meg kell, akkor folyamatosan magyaráz a játékvezetőnek, és ebben ő nagyon otthon van. Ott van Pavlovics egyébként, nem is beszéltünk még róla, 20 éves német válogatott középpályás.
Kezdő lesz a VB-n, teljesen
lesz a VB-n, ugyanúgy Kimmich mellett, és ő is egy olyan játékos, aki csendes ugyan, de nagyon határozott, és olyan szedelései vannak, amik kellenek. Nagyon jó elegyet alkotott itt a Bayern, és annak ellen, hogy oda kanyarodunk vissza, hogy az év elején úgy tűnt, hogy kicsit szűk ez a keret, lehet, hogy ez pont segített is abban, hogy a fiatalok be tudjanak érni, Kárt, Bischoff és a többiek, és mellette pedig szenzációs kezdőjátékosok vannak. Így nincs is olyan, aki mondjuk úgy lenne vele, hogy többet kéne játszani.
Minden esetre a formaidőzítésben csodát művelnek, mind a két csapat, mind a francia, mind a német. Láthatóan csak elvágni tudjuk a mondandónkat, úgyhogy mindjárt folytatjuk majd Cselőtei Márkkal és Árpa Istvánnal a hírek után.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyar! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Rekord 15-13!
Radulovics! Gól! Megvan!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Remedy nélkül lép pályára a Veszprém a Füksze Berlin ellen, a befagyasztott uniós forrásokról tárgyalt a leendő miniszterelnök, holnap is marad a napos, szeles idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Nedim Remedy a Veszprém férfi kézilabda csapatának olimpiai és világbajnok francia átlövője sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot a ma esti Füksze Berlin elleni bajnokok ligája mérkőzésen. Ezt a Bakonyi klub közölte közösségi oldalán. A BL negyed döntő első felvonását 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Gazdag Dániel gólt szerzett, csapata a Columbus Crew pedig hazai pályán 4-1-re legyőzte a Knoxville együttesét és bejutott a negyed döntőbe a labdarúgó US Open kupában. A 30-szoros magyar válogatott támadó kezdőként 74 percet töltött a pályán. A labdarúgó bajnokok ligája után ma este az Európa Liga és a Konferencia Liga is az elődöntőkkel folytatódik. Az Európa Ligában a Braga a Freiburggal, a Nottingham pedig az Aston Villával találkozik. Az M4 Sporton az angol házi rangadó első meccsét láthatják majd élőben 21 órától. A harmadik számú európai kupasorozatban a Konferencia Ligában pedig a Rayo Vallecano a Strasbourgot fogadja, a Crystal Palace pedig a Shakhtar Donetsk vendégeként lép majd pályára Krakkóban. A magyar csapata a mai első mérkőzésén 8-6-ra kikapott az amerikai együttestől a Genfi Curling vegyes páros világbajnokságon. Az udvardi palancsadorottya Tatár Lőrinc duó két győzelemmel és 6 vereséggel, a finneket és az amerikaiakat megelőzve továbbra is a 8. helyen áll a B csoportban. A magyar kettős ma 19 órától a németek ellen zárja a körmérkőzéses szakaszt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az uniós intézmények vezetői minden támogatást megadnak Magyarországnak, mondta Magyar Péter a Facebookra feltöltött videóban. A leendő miniszterelnök tegnap Brüsszelben egyebek közt a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, és António Costával, az Európai Tanács elnökével. Magyar Péter elmondta, hogy a többi között szó volt közlekedés fejlesztési, energiaügyi tervekről, bérlakásépítési programokról. Négy országgyűlési bizottságot vezetnek majd fideszes képviselők a következő parlamenti ciklusban, tájékoztatott közösségi oldalán Gulyás Gergely frakció vezető. A pénzügyi és költségvetési testület élére Bencsik János, a művelődési bizottság élére Szent Királyi Alexandra kerül, míg a szociális bizottságnak Zsigó Róbert, az élő környezetért felelős bizottságnak pedig V. Németh Zsolt lesz az elnöke. Nem lesz kínai elektrolitgyár Szolnokon, jelentette be közösségi oldalán a város polgármestere. Györfi Mihály a szolnoki közgyűlés tegnapi ülése után azt írta, a testület visszavonta azt a fideszes többség által 2024-ben hozott döntést, amellyel elvi távmunkatást nyújtottak az akkumulátoripari beruházásokhoz. Hozzátette, a kínai cég nem adott tájékoztatást a lehetséges kockázatokról. Az oktatás versenyképességét javító fejlesztések valósultak meg a Szegedi Tudományegyetemen. Az oktatási épületekben új eszközök, például mozgókép és podcast stúdió, valamint virtuális és kiterjesztett valóság technológiák segítik a munkát. Emellett integrált tudásmenedzsment portált alakítottak ki, ahol kutatási adatbázisok és tudományos tartalmak érhetők el. Javulhat a diplomaszerzés esélye az Egységes Oktatási Minisztérium létrehozásával, véli a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A szervezet üdvözli, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút, azaz a közoktatás, a szakképzés és a felsőoktatás egy tárcához került, mert ez lehetőséget ad a diákok közötti egyenlőtlenségek mérséklésére.
Közlekedés.
Több mint 15 kilométeres a torlódás az M1-es autópályán Budapest felé a Komárom és Tatabánya közötti szakaszon, távolabb Bicske és Herceghalom között is a külső sávban lassulás tapasztalható az erős forgalom miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap derült, napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet, eső nem valószínű. Éjszaka általában mínusz 3 és plusz 2 fok, napközben 15-19 fok várható. A hétvégén melegszik az idő, vasárnap akár 25 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 37 perc, ezért továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és a tegnap véget ért labdarúgó bajnokok ligája első elődöntők elemzésvel folytatjuk Cselőtai Márkkal és Álpap Istvánnal itt a stúdióban, és elég alaposan kiveséztük nyilván a Bayern, illetve a Paris Saint-Germain formáját. Az is nagyjából kiderült, hogy ha formaidőzítés fontos tényező, akkor ennek a két csapatnak tökéletesen sikerült a tavasz. És ugye azt is mondtuk, hogy független attól egy gól előnnyel áll most legalábbis az első mérkőzés után a francia csapat, egyáltalán nem dőlt el ez a mérkőzés, megjósolhatatlan, hogy ki lesz ott majd a döntőben, mint ahogy a másik mérkőzés is, nem csak azért, mert ugye döntetlennel zárult, bár 2,5 büntető volt ezen a mérkőzésen, és hát ha az egyik legnagyobb vitára okot adó elemét nézzük ennek a mérkőzésnek, akkor nagy valószínűséggel ugye visszavont 11-es. De kezdjük talán ezzel, hogy mi a véleményetek, mert azért meglehetősen eltérő véleményeket olvasok a témában a különféle portálokon.
Én abszolút egyetértek a játékvezető döntésével, hogy azért nem szabadott 11-est adni. Ugye először befújta, abzal sem értek egyet, hogy ott hibázott volna az, hogy rögtön a 11-es pontra mutatott. Ez pontosan az a szituáció volt, ami a videóbíró segítségével derült ki, hogy egyébként nem volt szabálytalan. Ha jól megnézzük Hanszkónak a mozdulatát, akkor látta, hogy rá fog lépni ellenfele lábára, és azonnal visszahúzta a lábát, és amikor leért a földre, akkor már mellé lépett, és nem találta el gyakorlatilag a lábát. Én szerintem jó döntés született a videóbíró segítségével, hogy abból nem lett 11-es. A másik kettő szituációban meg szerintem mind a kettő adható volt, úgyhogy ilyen szempontból jól vezette a játékvezet ezt a meccsen.
Ja, de hogy gyakorlatilag szinte nincs olyan, van, de a 11-esek egy jelentős része olyan, hogy aki ellenében adják, az egyből halálosan fel van háborodva.
Ugye és a vartokolja természetesen, meg egyáltalán.
Meg a bírót, meg a
rendszert.
Meg a világot, így van. Tehát az Arsenal 11-esénél ott is hát csak fellökték hátulról, meg kontakt, lábkontakt is volt, szal azért mindent össze. Erre persze rögtön jöttek, hogy igen, de a Premier League-ben az ilyet nem fújják be, meg hoztak két esetet, ami ugyanez volt, és nem volt 11-es. Ugyanez, hát ugye kézért 11-es, hát az aztán olyan még nem volt, hogy ne hörgött volna az, aki ellen fújták. És akkor itt volt a harmadik eset, hát Hanszkó amúgy is rájárt a Rudebből, az ott volt minden kilométer kőnél, hát mondjuk ez a posztjából is fakad, de kis pekje van, akkor mondjuk már piros lap valahol ott a meccs közepén, de úgy végül is életben maradt ő is, meg a csapata is, tehát ilyen értelemben nem zártak olyan nagyon rossz 90 percet. Itt aztán megint nem tudom megmondani, hogy majd ebből ki fog tovább jutni ebből a párharcból. Uh-huh. Főleg, mert itt aztán meccs 0 van, tehát most,
igen,
két olyan csapat, amelyiket még a meccs előtt azzal poénkodtak, szerencsére azért nem teljesen ilyen meccs lett, hogy két buszot parkol a gólvonalán. Ez szerencsére nem ez történt, és azt se felejtsük el, az alapszakaszban az 4-0-ra megverte az Atlétikót. Persze annak más a kulisszája, mint egy egyenes kieséses szakasz elődöntő első meccsének, de ahhoz képest ez egy kiegyensúlyozott, sőt, inkább még az Atlético volt közelebb a győzelemhez.
Diego Simeone mindenképpen azt mondta, hogy szerinte ők voltak a jobbak, ők játszottak jobban.
Hát tessék berúgni helyzeteket, mert megvoltak a helyzeteik. Vagy legyen kicsivel több szerencséjük, de kicsivel több szerencséje még annak van, aki még többet tesz érte.
Igen, ez így van, viszont az Atlético Madridot ilyen szempontból mindenképp megvédeném, mert tényleg ez volt a narratíva a mérkőzés előtt, hogy két olyan csapat, amelyik nagyon szeret védekezni, rengeteget szabálytalankodnak, pontrugásokra mennek. Ez erre az idényre inkább az Arsenalra jellemző, és igen, volt az az Atletico ellen 4-0, ami szerintem az idényük legsimább mérkőzése volt.
Még ősszel is, amikor egyébként a Babis hús volt az Arsenalnak.
Amikor a Babis hús volt, akkor is egy-két góllal nyertek meccseket a Premier League-ben, főleg rangadókat. Ez az Arsenal nagyon szervezett, szerintem évek óta Európa messze legjobb védelmével rendelkezik. Gyakorlatilag a védelmi B-soruk is olyan, mint bárhol máshol az A.
Kapusuk
rája szenzációs, és olyan az egész csapat, amelyik nagyon szervezett, viszont arra épül, hogy ne hibázzanak hátul, és általában nem is szoktak hibázni. Pontrugásokat pedig arra használják, hogy majd azzal eldöntik a nüanszok mérkőzésén, hogy ők nyernek végül. Viszont a támadójátékuk nem jó, és itt azért Viktor Gyökerest is elő kell venni, aki hatalmas várakozásokkal érkezett meg Londonban nyáron. Ő az Arsenalnak ő lesz majd az Erling Haalandja, ezt mondták sokan, rengeteg gólt rúgott ugye a Sportingba, és hát nagyon nem vált be ez az átigazolás. Én egy kicsit azon is csodálkozom, hogy ő még mindig alapkezdő hát ebben a csapatban.
Igen, de Saka ugye most jön vissza.
Igen, de ugye Havertz, amikor játszott például a City ellen, szerintem sokkal jobb teljesítmény nyújtod. Testidegen egy picit ebben a csapatban Gyökeres, mert nincs meg pont az, amitől a Sportingban jó volt, a terület, hogy futhasson előtte, és visszagyönök oda, hogy az Atleticót védem meg, mert ez a Simeone csapat viszont nagyon nem az, mint amelyik mondjuk 10 évvel ezelőtt kétszer BL döntőbe jutott a Real Madrid ellen.
És miben más?
Sokkal inkább az a csapat sokkal inkább a védekezésre fókuszált, és tényleg ezekre a játék megtörő szabálytalanságokra.
Igen, ezt akartam mondani, hogy azt mondják, ugye, hogy végül Simeone titok legalábbis hosszú éveken keresztül arról szólt, hogy bárkinek a játékát képesek voltak elrontani.
És szerintem ez változott meg. Ez a csapat most már úgy támad le, mint egy él csapat a Premier League-ben, tehát mondjuk mint a Manchester City, vagy mint a Liverpool korábban rendkívül intenzívek. A Barcelona ellen gyakorlatilag ebből szerezték a góljaikat, hogy kicsalogatták ugye a Barcelona védőket, berúgták mögéjük a labdákat, lapokat, és mind a két piros lap, amit a Barca kapott a negyeddöntőben, ebből az volt. Pont ebből adódott.
Hát mondjuk az Arzenát aztán csalogathatod.
Tehát hát ott, az Arzenát nem fogod tudni.
Ott nehezen dolgod van ebből a szempontból.
És az Arzenát ellen a letámadás sem működik, viszont láttuk ezen a meccsen is, hogy Griezmann, Lookman, Álvarez olyan játékügyes támadóik vannak elől, akik viszont képesek több helyzetet teremteni, mint a túloldalon az Arzenát. Az Arzenát ilyen szempontból sokkal passzívabb csapat. Hogyha csak azt nézzük, hogy kivel járnánk jobban nézői szempontból a BL döntőben, mert azt, hogy Paris Saint-Germain vagy Bayern München, nagyjából
azt,
tök mindegy.
Azt mondtuk, hogy a szinte mindegy.
Nagyjából mindegy.
Minőségi faktor szempontjából bármelyik jöhet, de a másik oldalon ki legyen
szemben
velük.
A másik oldalon az Atletico Madriddal a nézők jobban járnának, én azt gondolom, mert abban a meccsben az is benne lenne, hogy négyet kapnak valamelyik csapattól a túloldalon, viszont több gól is benne lehet.
Hát egyszer játszottak a Bayernnel egy begdöntőt, ami az egyetlen megismételt begdöntő, ott speciál a visszavágón pont egy négyet kaptak.
Ez most is benne lenne, viszont hogyha az Arzenál jutna a döntőbe, akkor én nagyon látom magam előtt azt a forgatókönyvet, hogy akár nyernek is egy góllal, de hogy ott egy gól lesz, abban majdnem biztos vagyok. Legfeljebb azért az Arzenál szerintem, és nyilván nem pejoratíven mondom, mert azt szeretnék, hogy a végén ők nyernek meg mindent, de sokkal unalmasabb futballt játszik.
Viszont akkor meg abban van-e igazság, illetve titeket kérdezlek, pont egy hete még ugye az elődöntők előtt szakújságírókkal a Football Forum Hungary-n beszélgettünk, és pont éppen egy angol szakíró mondta azt, hogy szerinte elfogyóban van az Arzenál. Tehát egyrészt láthattuk, ugye, hogy a Premier League-ben is volt botlás, és hát ahhoz képest, amit az ősz folyamán mutattak, az a lehengerlő fölény, hogy abból fogy, hogy fogynak a lábak, hogy fogy a kicsit a lendület, hogy ez vajon így van-e, vagy azért ez a mostani tegnapi mérkőzésének a cáfolata volt bizonyos szempontból. És még egy kérdés van itt az elfogyó, nem tudom, forma tekintetében, hogy ma április 30-a van, tehát pont egy hónap múlva lesz a BL döntő. Azért egy hónap, még akkor is, ugye, ha van egy elődöntő visszavágó ugye mind a két csapatnak, az nagyon sok mindent hozhat. Hogy ez vajon szerintetek erre a négy csapatra, vagy akkor most beszéljünk először az Arzenál Atletico párharcról, hogyan hathat?
Hát az egyetlen csapat a négy közül, amelyik a bajnoki címért harcol, az az Arzenál.
Igen,
mert
így van.
Mert az Atleti már nem lesz bajnok, a Bayern meg a PSG meg az lesz. Az Arzenálnál, ott ez aztán most megérkezett rájuk a City.
Igen, ugye, tehát hogy ez azért egy másik nyomás.
Elvileg ott meccs null van, már úgy, hogy van egyel, három ponta többje van az Arzenálnál, de van elmaradt meccse a Citynek, de meg a City még ugye FA Kupa döntőt játszik, de az Arzenál meg a BL-be játszik mondjuk elődöntőt, és lehet, hogy döntőt. Persze a Bayern is játszik német kupa döntőt, tehát van még tennivaló, de azért a legkeményebb menet az minden összevetve az Arzenálé, és ez azért számíthat. Azt már csak halkan teszem hozzá, hogy most nem hiszem, hogy ott van az idegekben az, hogy mindjárt világbajnokság van, és csak meg ne sérüljek, de adott esetben még ez is.
Hát
a szövetségi kapitányok idegrendszerében ott van. Ott egyértelműen ott van, mint ahogy a klub edzőkében meg a VB alatt lesz majd ott, hogy ott nehogy valaki megsérüljön. De ez egy dolog, de a játékosok azok, akik itt is itt vannak, meg ott is ott lesznek, és azért a nagy többség nagyon szeretne ott lenni, vagy nagyon szeret ott lenni. Hát ez is egy szempont. Majd meglátjuk. Én mondjuk egy BL döntőbe azért nem fog valaki nem odalépni adott esetben, hogy jaj, csak meg ne sérüljek a VB előtt, de mondjuk már egy bajnokin, már ott már lehet, hogy ott van hátul.
Igen.
Én a mentalitást venném ide, mint az Arzenál legnagyobb gyengesége, és nagyon úgy néz ki, hogy ez a csapat folyamatosan elfogy a véghajrákban, és én nagyon kardoskodtam amellett még tavaly nyáron, hogy az idén nem lesz így, mert a nyáron nagyon jól igazolt ez a csapat. Olyan játékosokat hoztak, most Gyökeres leszámítva, akik nem teszik jobbá a kezdőcsapatot, viszont a keretet igen, és pont arra adnak egy megoldást, egy választ, hogyha megsérülnek kulcsembereik. Most például Saka nagyon sokat sérül, de Madueka ott van helyette, jól pótolja, hogyha Martinelli nincsen, akkor ott van Eze, egyébként jól pótolja, és vannak még ilyen játékosaik, mégis megint kijön az, ami Artetával kapcsolatban most már 5-6 éve kritika, hogy eljön az április, és ennek a csapatnak gyakorlatilag vége van. Ugye kétszer vezették a bajnokságot már márciusban, ez a harmadik alkalom, és egyszer se tudták eddig megnyerni. Na most március végén elvesztették a City ellen a Liga Kupa döntőt 2-0-ra, elmentek a csapatok válogatott szünetre, visszajöttek, kiestek a Southampton ellen, és azóta...
Az FA Kupából,
és azóta pedig már a bajnokságban is kikaptak, tehát ez a csapat megint úgy tűnik, hogy elfogyott április.
Igen. Hát ez az, amit emlegettek egyébként az angol szakújságírók is, majd meglátjuk, hogy lesz ennek most kivételesen cáfolata, rájuk férne, hogy egy kicsit végre erre rácáfoljanak, de ez mind természetesen mind a két fronton legalábbis számukra azért komoly megvéretések várnak. Egy biztos, a labdarúgó bajnokok ligája nagyon izgalmasan alakul, és hát nyilvánvalóan valószínűleg kitűnő csapatokat láthatunk majd Budapesten, hogy melyik kettő lesz az, az a jövő héten kiderül. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm az elemzést Cselőtei Márknak és Elpap Istvánnak. Focival még foglalkozunk ma, hiszen lesz itt Nemzeti Sportkör, és most azonban jöjjön egy olyan téma, ami a hétvégén lesz aktuális.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Ez itt továbbra is a Hazafutás. Több mint egy hónapos szünet után a hétvégén folytatódik a Formula 1-es világbajnoki sorozat. A világpolitikai helyzet miatt törölt arab nagydíjak után Floridában tér vissza a pályákra a mezőny, amelyen mi nagydíjról Zsoltos Barnával, a Nemzeti Sport szakírójával Elpap István beszélgetett.
Na hát már szinte az idejét sem tudjuk, hogy mikor volt legutóbb Formula 1, egyébként március végén, de azt viszont tudjuk, hogy a meglehetősen feszült világpolitikai helyzet miatt az FIA egyszerűen törölte az arab nagydíjakat, így sommásan fogalmazva. Viszont most a hétvégén Miami-ban újra felbőgnek a motorok. Zsoldos Barnát köszöntöm nagy szeretettel. Mit várunk ettől a hétvégétől? Egyfelől mit jelent az, hogy ilyen rendkívül hosszú, szokatlanul hosszú szünet van a mezőny mögött, másrészt pedig azt is tudjuk, hogy menet közben az első nagydíjak tapasztalatai alapján szabályváltozásokról is döntött az FIA. Tehát mit kell tudni Miamiról?
Szia, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, valóban már szinte távoli emléknek tűnik az, hogy egyébként ez az idény elkezdődött valamikor itt március környékén, és a japán nagydíjat nagyjából 5 héttel ezelőtt megrendezték. Valóban a rajongóknak ez egy nagyon hosszú és olyan kihagyás volt, amelyben nagyon hiányozhatott nekik az F1, viszont a kulisszák mögött azért rengeteg munka zajlott. A csapatok gyárában ilyenkor megfeszítetten dolgoztak, mert ez nem olyan leállás, mint amilyen a nyári szünet, amikor két hétig kötelezően bezárják a gyárakat. Itt most bárki azt csinálta, akár 0-24-ben, amit csak akart, és egyébként kellett is. Ez a szünet, hiába egy kényszer szünetről van szó, olyan szempontból jól jött, hogy nagyon rövid volt a téli felkészülés. Tehát a tavalyi idényzáró és az idei első teszt között még két hónap sem telt el, és a Ferrari-nál például be is ismerték, hogy nem tudták annyit gyakorolni például a kerékcseréket, mint amennyit szerették volna. Úgyhogy ezzel foglalkoztak sokat a gyárban, és természetesen az intenzív adatelemzésekkel. Ez az, ami a csapatokat illeti. Ami pedig az F1 irányítóit illeti, ahogy te is utaltál rá, az első három nagydíj tapasztalatai alapján módosítottak a technikai szabályokon, mert azért ez a vadonatúj technikai éra eleinte nem nagyon fűzte be a hozzáfűzött, vagy nem nagyon váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Sok versenyző panaszkodott, a nézők többsége is azért fanyalgott, hogy kicsit mesterkélt a versenyzés. Az a lényeg, hogy a tapasztalatok alapján megpróbálták egy kicsit az elektromos hajtás szerepét visszavágni, már amennyire ez egy menet közben lehetséges. Ez azt jelenti, hogy az időmérőn például az egy körön visszanyerhető energia eddig 8 megazsúl volt, most ezt 7-re visszavágták, akkor bizonyos területeken az elektromos hajtás 350 kW-os teljesítményét 250-re visszaváltják. Volt eddig egy úgynevezett boost gomb, amivel gombnyomásra felszabadíthatta a versenyző a teljes elektromos energiát, ez egyébként Berman balesetéhez is vezetett Suzukában. Ezt is limitálják, tehát most már csak 150 kW lehet a különbség. Tehát azt gondolom, hogy ezek apró változtatások, apró lépések a helyes irányba, de tényleg ez most csak Miami-ban fog kiderülni élesben, hogy effektíve milyen hatással lesz a versenyzésre. Ugye az még bonyolítja a képet, hogy ez egy sprint hétvége lesz, ráadásul vasárnapra esőt jósolnak.
Mindennek a tetejébe, és ugye azt, ha jól tudom, egy szabad edzést lesz, annak viszont felvitték 90 percre az idő tartamát.
Így van, pontosan azért, mert ilyen rengeteg kihagyás volt, és ennyi szabálymódosítás volt menet közben. Ráadásul még sprint hétvége is van, tehát egyébként csak egy órás szabad edzés állna rendelkezésre. Mindezt a három tényezőt figyelembe véve kibővítették 90 percre, hogy legyen lehetőség normálisan felkészülni a hétvége további részére, gyűjtött adatokat normálisan megfelelően elemezve készülni az éles bevetésre, mert ugye utána már rögtön sprintidőmérő, és aztán másnap sprintfutam, és a hétvége további része.
Ugye ez magyar idő szerint elég későn lesz, mert itt 22:30-kor van a sprint időmérő, 22 órakor az időmérő, meg a futam is 22 órakor lesz majd vasárnap magyar idő szerint, de mondjuk Miami-ba ehhez hozzászoktunk. Nem érzed úgy, hogy egy kicsit, most a párhuzam az kicsit meredek, hogy olyan, mint a futball NB1-ben a magyar szabály, hogy úgy menet közben zúdult ez a csomó változás, amihez alkalmazkodni kell a mezőnyre, és hát egy kicsit vakrepülés jellege volt az első futamoknak. Ebből a szempontból ez az 5-7 szünet még akár nem is jött rosszul.
Igen, ilyen szempontból, hogy alaposan ki tudták elemezni a helyzetet, és tényleg nem septiben kellett meghozni egy olyan változtatást, ami mondjuk valószínűleg fordítva sül el. Itt most volt idő, több mint 4 hetük volt erre az illetékeseknek, 4 ülésen is találkoztak a technikai képviselők, tényleg a legmagasabb szinteken a csapatoktól, a motorgyártóktól, az FIA-nak a technikai szakemberei. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez az áprilisi kényszerszünet legalább arra jó volt, hogy valóban egy ilyen konszenzusos megállapodás született arról, hogy hogyan tovább. De persze ez még mindig nem jelenti azt, hogy egy csapásra minden sokkal jobb lesz, és hogy a fanyalgó hangok azok elhallgatnak. Tényleg ez egyfajta próba lesz itt Miami-ban, hogy meglátjuk, hogy esetleg menet közben még inkább hozzá kell nyúlni a szabályokhoz, de az minden esetre tanulság a jövőre nézve, és ezt már az FIA-nál is beismerték, hogy nem feltétlenül úgy kell majd a jövőben táncolni, ahogy a motorgyártók fütyülnek, mert ugye ez a nagyfokú elektrifikálása a hajtásláncnak, ez a motorgyártók igénye volt, és figyelembe kell venni a kezdeti aggodalmas hangokat is, mert már 3 évvel ezelőtt a szimulációk alapján például a Red Bull képviselői elmondták, hogy olyan problémákkal szembesülhetnek, ami egyébként élesben ki is derült az első 3 futamon, úgyhogy ez minden szempontból egy jó tanulság volt. Ez az idény kezdet, az áprilisi leállás pedig egy jó lehetőség arra, hogy legalább megpróbálják kozmetikázni a helyzetet.
Nyilván legkevésbé ilyenkor mindig azok örülnek a leállásnak, akiknek eddig nagyon ment a szekér, hát mindenek előtt ugye a Mercedes Kimi Antonellivel és George Russell-lel, de azért a címvédő McLaren csak 5.-6. helyet tud felmutatni 3 nagy díj után, illetve a Red Bull meg szinte sehol nincs, főleg Isaac Hadjar.
Valóban ez a legnagyobb kérdés sportszakmailag, hogy most az áprilisi kihagyás után változik esetleg az erősorrend. Egyébként erre van lehetőség, hiszen senki nem tudja, hogy ezek a módosítások, az elektromos teljesítmény limitálása esetleg visszaveti-e annyira az eddig domináns Mercedest, hogy a többiek föl tudjanak zárkózni rá. Ráadásul a csapatok többsége amúgy is most arra ütemezte volna az első átfogó fejlesztési csomagját, és valóban a McLaren döcögősen indította ezt az idény, de az elmúlt 3 évben pedig elképesztő hatékonyságról tett tanúbizonyságot idényközi fejlesztések szempontjából, úgyhogy most mindenki izgatottan várja, hogy láthatunk esetleg hasonlóan nagy előreugrást. Pont a Wokingi Istálló volt az, amelyik 2024-ben szinte a semmiből egyetlen Miami fejlesztési csomaggal betört az élmezőnybe, és végül meg is nyerte a konstruktőri bajnokságot. Nyilván egy hasonlóan nagyfokú előrelépés az meseszerű lenne az ő szempontjukból, de mivel egyszer megtörtént, ezért nem lehet kizárni, és azért az izgalmak szempontjából sem jönne rosszul, hogyha valami vagy valaki megtörni a Mercedes dominanciáját, és egy több csapatos, több versenyzős bajnoki küzdelem alakulna ki.
Na hát erre már a Miami nagy díj is adott esetben választhat. Izgatottan várjuk pénteken, holnap 18 órától, tehát az első, illetve az egyetlen szabad edzéssel elkezdjük a Miami nagy díj. Zsoldos Barnának nagyon szépen köszönjük.
Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Walk the walk on every street. I wanna follow with the world on my feet. Hit every discotheque and ask it for me.
up and down, but what can you do? We navigate through all the rough and the smooth. Yeah, we got that rock and roll, that rhythm and blues. Yeah, yeah. I'm never blue if I am up here with you. I promise you now. Everything, everything gonna work out. Baby, tomorrow, no matter what goes down. I promise you now. Gonna be sticking around. Every tomorrow, no matter what goes down.
Sorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 1 perc van, és ez itt már a Nemzeti Sportkör. A hazafutáson belül három kitűnő kollégával folytatjuk. Bitmar Emél az M1 Sport szerkesztője, főszerkesztője, Deák Zsigmond a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettese, illetve Virányi Zsolt a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese. Szervusztok urak, köszöntelek benneteket. Azt mondtam az imént, amikor Álpap Istvánnal és Csölőtei Márkkal beszélgettünk a két BL elődöntőről, hogy csak elvágni tudjuk a témát, igazából befejezni nem, mert hogy elképesztő mennyiségű érzelem szakadt föl a két mérkőzés látán, különösképpen a keddi kapcsán. Ugye itt az imént Thierry Henrytól idézgettünk, aki sok szempontból mondhat helytálló véleményt, nem csak mert valóban a nemzetközi labdarúgás egyik legizgalmasabb, legfantasztikusabb figurája volt. Ő azt mondta, hogy kedden a Holdon jártunk, mert hogy űrfoci volt, és ehhez képest aztán szerdára visszaszálltunk a földre. Tehát, hogy ez egy más típusú dolog. Ezt persze nem negatívumként mondta, de hogy egy teljesen más dinamikájú két BL elődöntőt láthattunk, amiből még persze lehet egy jó BL döntő, de azért abban egyetértünk el, hogy nagyon örültünk volna, hogy amit ha kedden látunk, az mondjuk véletlenül az lett volna a Puskásban a döntő. Emil?
Hát erre milyen válasz lehet adni? Köszöntöm a kedves hallgatókat. Persze. Ugyanakkor azt ne felejtsük el, hogy könnyen lehet, hogy a tegnapi párosításból kikerülő csapat fogja megnyerni a Bajnokok Ligája döntőt. Azért nagyon kevés olyan...
Vagy az Arzenál, vagy
vagy az Atletico. Azért, hogyha visszapörgetjük az elmúlt 10-20 évet, azért nagyon kevés olyan BL döntőt tudunk felidézni, hogy emlékeztek, az milyen jó meccs volt? Azért ott egy meccs tét, de most nem akarok összeket pufogtatni, a keddi az tényleg varázslatos volt. Tehát egy olyan meccs,
meg amiből... ne lolohazd le a reményeinket, hogy mégis a Puskásban akár összejöhet egy még sosem látott színvonalú BL döntő, bár
igen,
értem én,
abszolút,
amit mondasz.
Abszolút, de az tény, hogy amit kedden láttunk, szerintem az nem azt mondom, hogy megismételhetetlen, és garancia, hogy a második mérkőzés is jó lesz, de azért az a 9 gól lüktetőjáték, és még akár ennél is több lehetett volna. 8 perc volt az összefoglalója, és abban tényleg tömény helyzetek, gólok, és nem volt szétlassítva egyetlen találat sem, szóval elképesztő futball volt, és nem csak Henry szólalt meg ebben a témában, de jó néhány világklasszis futballista posztolt, kommentelt, hogy atya ég, ez mi volt. Szóval azért egy ilyen meccsen szívesen részt vesznek.
Mi volt? Tehát nyilvánvalóan az ember ugye szerencsésnek mondhatja magát, hogy bizonyos korszakokban születik, bizonyos sportolókat láthat élőben, bizonyos csapatoknak szurkolhat, de nagyon sok dolognak kell együtt állni ahhoz, hogy valóban két ilyen egészen, sokan azt a kifejezést használták, őszinte futballt játszó, tényleg valóban az előrejáték dicséretét hozó csapatot lássunk együtt aznap, amikor egyébként hát tétre megy a dolog, tehát ez nem egy gála mérkőzés volt, és egy kicsit mégis az volt az érzetünk, hogy az.
Igen, és a gálamérkőzés, aztán nem akarom a többiek elől elvenni a kenyeret, azért a gálamérkőzéseknek a sajátossága, hogy nem feltétlen a védekezésről szól. Tehát, hogyha olyan szemmel nézzük vissza az összefoglalót, hogy milyen gólok voltak, akkor ott nem állt a helyzet magaslatán egyik védekező csapat sem, most csak éppen Olisé gólját, hogyha valaki felidézi, hogy vezetgette 25 méterrel labdát 16-osig úgy, hogy nem léptek be elé. Egy ilyen szintű játékosnak 16 méterről az zicser. De ez nem volna semmit a meccs érdemeiből, mert szerintem inkább nézünk egy ilyen találkozót, mint egy nagyon szürke 0-0-át, vagy 1-0-tól egy 11-es dönti el a találkozót, de itt mind a két csapat ment előre.
Vajon mikor láttunk most a Zsigának, majd ő fogja zárni ezt a gondolatsort, a labdarúgó világbajnokságon lesz 104 meccs. Uh-huh. Az ugrott be rögtön, hogy a 104 meccsből majd...
Ilyen színvonalot látunk egyáltalán.
Hány emlékezetes? Maradjunk csak az emlékezetességben, hogy 0-3-ról valaki fordít 4-3-ra, vagy nem tudom én, ki fog 3-11-est egy kapus 90 perc alatt, mert ez valóban itt vitatkoznék még emlélem, hogy szerintem megismételhetetlen. Tehát ez a mérkőzés, mert ő mondta, hogy kérdőjellel, én inkább azt mondom, hogy ilyen meccset nem fogunk látni nagyon sokáig, és tényleg ez volt a döntő, mert aztán
de
ez volt az alapkérdésed.
De akkor mégiscsak látunk, csak majd sokára.
Hát nem tudjuk megmondani, a jóisten adja, hogy már a visszavágók közül valamelyiket nyilván a Bayern meccs lehet.
Jó, de ez a visszavágóban benne van az, hogy egy hasonló direktelő mérkőzés lesz.
Ez egy klasszikus riporteri hiba, hogy utoljára 10 évvel ezelőtt, ugye az utoljára azt jelenti, hogy soha többé. Ezt a kollégáknak is címzem, nem csak a kedves hallgatóknak. Tehát legutóbb az a szóra. Hogy mondjam, ugye mondtad őszinte, a Nemzeti Sportban nekem volt szerencsém írni a jegyzetet, amiben szó szerint ezt mondtam, hogy ilyen őszinte focit én még ez ilyen színvonalon nem láttam, mert őszinte focit azt játszik, amikor a műfüvesen vasárnaponként játszik az FC Gyurmák, de a színvonal egy egészen picikét alacsonyabb. Tehát ez a lényege. Szerintem a döntőknek a dinamikája más. Tehát én szerintem egyébként a visszavágónak is, hogy mondjam, tehát...
Kisebb lesz a hevületen?
Hát nem a hevületen, már belülről ízleni fogod a dolog, csak nem biztos, hogy ilyen nyílt lesz az a védekezés, ami akkor ott megnyílt előttük.
Nem is lehet, mert ott már nincs javítási lehetőség.
Így van, hát erről beszélek. Tehát magyarul egy odavágón egy kicsit úgy nem úgy, egy kicsit jobban rá tudod ereszteni, akár edzőként is. De most azt kell mondani mondjuk Luis Enriquének, hogy egy góllal vezetünk, erre figyeljünk már oda egy kicsit jobban.
Hozzáteszem egyébként, amikor 5-2 volt, én csodálkoztam, és sokan szóval hozták, hogy csodálkoztak, hogy és akkor éppen ja, már miért nem ültek rá.
Igen, de egy meccsen belül nehezebb hogy mondjam, ezeket játszani, mint amikor felkészül valamire. Most akkor nézzük, kinek van sárga, kinek nincs sárga, ki, hogy merre, mennyi volt az eredmény, stb. Tehát én azt mondom, hogy akár egy visszavágónak, akár a majdani döntőnek is más a dinamikája, mert azért persze a Puskás Öcsi bácsiék 7-3-as döntőjére, már nem azt mondta, hogy emlékszünk, mert nem emlékszünk, csak minden esetre tudjuk, hogy mi történt, és tudjuk, hogy játszott ő is, és mondjuk 7-3-10 gól, ugye. De azért nem ez volt a BL, illetve back, ugye ez back volt, tehát a back és BL döntőknek a, hogy mondjam, a jellemzője az nem pont azért, mert a tét nagy, és akkor ugye senki se szalad neki. Ez egy más dolog, hogy amit szoktak mondani, és mindig jókat rögök, hogy más a futballról alkotott filozófia, vagy hasonló az a filozófia, az egy egészen más dolog, az egy egészen más történet. Nem, hanem van, aki a támadó focit, hogy mondjam, részesíti előnyben, akár edzőként, akár, de, vagy egy jó edző tudja, hogy milyen kerete van, és akkor annak megfelelően játszhatja. Szóval itt szerintem nem filozófiáról beszélgetünk. Két szenzációs csapatról, amelyik tud és szeret támadni. Erről beszélgetünk igazából. És most azt mondta mind a kettő, hogy hajrá, nézzük meg.
Igen, ezt akartam mondani, hogy miért most? Mert azért ez nagyon komoly tétre megy. Oké, hogy az első mérkőzésen még valóban van hibázási lehetőség, hiszen ott a visszavágó úgymond a javításra. De azért 5-2-nél úgy nézett.
Szerintem az is benne volt, ugye, hogy Nojára nem volt meg olyan meccse, sőt a történelemben nem volt meg olyan meccse, aki 5 gólt kapjon és egyet se véd, és közben ne legyen egy védése se. Hát azért ez szerintem...
Nagyon ritka tényleg, konkrétan.
Ennyi szóval nem fog. Tehát azért ilyen se lesz.
Már sokan azt mondták, hogy vajon melyiket kellett volna védenie.
Most az abban a szempontból mellékes, mert a
volt, hogy persze, tehát a mondhatjuk ezt is, mindegy, a Jóisten így hozta, hogy kvázi, úgy is mondhatjuk, hogy nem volt védhető lövés, ami a kapujára ment volna, de az is ritka, nem? Hogy ilyen pontosan, hogyha ebbe indulunk, hogy viszonylag hatékonyan rúgdostak kapura, mert mindegyik kvázi védhetetlen volt, szerintem nem, de mindegy, nem akarok semmit a nyakába varni, de mindesetre ilyen se lesz még.
Így is rossz érzés lehetett Neuernek, hogy tulajdonképpen védeni nem tudott.
Hát közel nem volt a meccshez.
Most érted, amikor ott a rövidre a kapufás, amikor felbőrözte ugye ezért a Upamecánot, ahol emlékszem, ugye a érted, most ott mit csináltam, ott állt? Hát, hogy azt tudtam mondani, hogy szegény kapus, az a legszörnyűbb, amikor áll, és nem tud megmoccani. Itt mit kellett volna tennie? Neki a hosszú sarkot kellett védenie, ott állt, és valóban a ekkora terpeszte még védőt nem láttam, mint amekkora volt, és szépen visszahúzta, és berúgta. Aztán előre ment a védő, és szépen befejelte az egyik legfontosabb gólt, ugye 5-3-nál, ugye, és akkor már is mondhatjuk azt, hogy egyébként meg...
De igaz az a kritika, hogy ebben a szenzációs formában lévő Bayern Münchennél most már a leggyengébb láncem lassacskán Manuel Neuer?
Ez szerintem baromság, mert bocsánat.
Jó, csak kérdezem.
Ez ne, hát azért lehet, hogy eljárt fölötte az idő mondjuk egy nagyon picit a gyorsaságban, de azért szerintem mindig a legjobb kapusok között van. És mondtad a fontos gólt, az Upamecánót 5-3, emlékeztek a negyedik Bayern gólra? Hát a Luis Diaznak egy felrúgott labda volt, tehát akkor is ment előre a PSG. Tehát, hogy egyszerűen ott tényleg nem tudsz megállni, és még reagálva arra, hogy amit az előbb mondta, hogy azért ehhez két csapat kell. Tehát, hogy ilyen futball legyen.
Igen, ez egyértelmű.
Tehát, és amúgy a Bayern a Bundesligába is csinált kivégzéseket, csak ott akkor nem kapott
más csapat.
A PSG-nél pedig egy gondolatot még hagy fűzzek hozzá Luis Enriquét illetően. Eddig is magas polcon volt, de szerintem az elmúlt másfél évben ő végérvényesen a legmagasabb polcra
került. Ezt örülök, hogy ezt kimondtad, mert ezt fejtegettük pont az előző órában, hogy vajon Luis Enrique már megkapta-e az őt megillető szakmai elismerés szakvezetőként, amit ugye szerintem már a tavalyi évben nem is kreált, vagy amivé nem emelte, nem, hogy alakította a Paris Saint-Germaint, és most
kaphatná meg.
Guardiola, Klopp, Mourinho, Ancelotti, és most van egy Luis Enrique. És az, hogy a PSG...
A címvédő csapat edzője, tehát nem...
Igen. Szóval...
Amelyiknek masszív esély van arra, hogy egyébként megvédje ezt a címet.
Igen, bár én még most is egy nagyon-nagyon picit a Bayern-t érzem esélyesebbnek az egygólos vereség ellenére, de hát a kedd után ki mert tippelni? És ez az a meccs, hogyha most a Bayern 4-2-re nyert volna Párizsban...
Akkor sem mernénk azt mondani, hogy egyértelműen tovább jutott.
Igen. Igen.
Hát pont azért, mert ez a két csapat az, amit most szóban forradtál.
Legyen szerencsések, hogy tényleg ilyen focit is lehet látni, és még egy gondolat, tudom, hogy egy picit közhely, ez a Bajnokok Ligája. Tehát itt egyszerűen olyan forgatókönyveket láttunk az elmúlt években, meg mióta a BL van, hogy főleg amikor ilyen csapatok vannak, hogy valószínűleg ez az egyik titka a BL-nek.
Na, de ezt akarom mondani, hogy ezt várjuk a világ legjobb kupasorozatától, végül is ezt várjuk,
nem? Az egy nullát, igen.
És hát annak ellenére is nagyon jó, hogy ezt képesek voltak ezek a csapatok hozni, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen fárasztó idény végén van már mindenki, hogy valójában mennyire elfáradtak azok a lábak, vége. És még nincs vége, és ugye azt se felejtsük el, hogy márhoz egy hónapra lesz még a BL döntő, tehát azért azt az egy hónapot is valahogy formában tartva kell
napra
tudni
pontosan
tölteni.
Napra
pontosan.
Sok mindenre gondolt az ember ezt a meccset nézve, csak a fáradtságra nem, vagy csak ő maga fáradt bele abba, hogy itt kell kapkodni a fejünket, mint egy teniszmeccsen, nem?
Mert egy jó jégkorú meccs, ha már kedvencem.
Ne felejtsük, hogy az Arsenalnak még nagyon meleg a pite ott a Premier League végső menetében. Jó, a Bayern helye már teljesen rendben van, a Párizsban is probléma, így van.
Pont ezen a párosításban olyan nagy különbség nincs. Amott van, mert az Atletico-nak már igazából ez a vas van érdemben, már csak a tűzben. Az Arzenának meg kevésbé.
És ha már az előbb szóba hoztuk ugye Luis Enriquét és a Paris Saint-Germaint és ezt a fajta talán megfelelő polcot, akkor az előbb is szántunk egy pici időt rá, és titeket is szeretnének megkérdezni, hogy mi a helyzet a Bayern München és Harry Kane párossal, hogy ezt se gondoltuk volna pár évvel ezelőtt, nem? Tehát a bocsánatot kérek, az olykor pekfogelként emlegetett Harry Kane szerintem talán végre arra polcra kerül, amilyen képességű játékos ő, és ez az egészen elképesztő elszántság, ami benne van minden szempontból, az szerintem hihetetlen, megsüvegelendő.
Az a fura Harry Kane-nel kapcsolatban, hogyha az ember a világ legjobb játékosait sorogatja, akkor nem jut eszébe a Harry Kane, miközben pedig Pedig igen. És a Bayernben is egyébként olyan szürkén teszi a dolgát, mondom én, és közben 50 gól felett jár. Tehát nem teszi szürkén a dolgát, de valahogy még sincs akkora, hogy fogalmazzak nagyon szlengesen, az a hype mögötte.
Hát mert valószínűleg nem egy sztár típus a személyiségéből.
Ilyen értelemben egy szürke figura mondjuk a Mbappé, Neymar, Viniciushoz képest egy elképesztően nagy IQ-val rendelkező futballista, és én már 3 héttel ezelőtt, amikor a szerkesztőségben beszélgettünk arra, hogy mondjuk aranylabda, nálam Henry Kane az első számú várományos, nyilván van egy futballvilágbajnokság, amely nagyon komoly hatással lesz majd, és az angol válogatottal kapcsolatban én nem vagyok túl optimista, szerintem nem feltétlenül a legjobb kezekben van az angol válogatott Tuchel kezében, de ez az én magánvéleményem, szóval a VB sokat fog nyomni alatba, de amit Kane ebben az idénben produkál, és egyébként amilyen góljai vannak a Bundesligában, csak érdemes megnézni, hogy milyen helyzetekből szerez gólokat, és rúgott 4 méterről, rúgott 2 embert kicselezve, rúgott félpályáról, rúgott 17 méterről, fejjel, osztogat, becsúszik, a 16-osan blokkol a saját tér felén, elképesztő figura.
Te említetted azt a Luis Diaz kiugratást, kiadta a paszt.
Olyan mélységindításai vannak, mint Pirlónak.
És emlékezzetek vissza, hogy annyira jó passz volt, hogy lestintettek. Ellenőriztek, és mondtak, hogy abocs. Tehát ez volt a lehetőség szerinti legjobb passz.
Igen.
Az egyik legjobb házasság egyébként, ami mondjuk az elmúlt 3 évben játékos.
Kérdeztem, hogy mi a vélemény, és szerintem meg is érdemli, hogy erről egy picit beszéljünk.
Így folytatva, tehát hogy szerintem a világbajnokságon én optimistább vagyok Tuchel miatt is, mert az angolok azért nagyon sokáig rosszul szerepeltek a világbajnokságokon, de hát azért Harry Kane, ha ilyen szezonja van, akkor nem létezik, hogy az angol válogatottal ne érjen el valamit. Én innen szurkolok neki, és szerintem fel is kell kapni majd a fejünket. Nem hiszem, hogy ott elfelejti azt, amit az angol válogatottal már eddig is.
És hát talán az is lehet, hogy eljut oda, ugye, hogy végre trófeagyűjtő lesz, ugye, amit vele kapcsolatban mindig.
Hát ahhoz, amit az Emil mondott, ahhoz egy jó VB kell.
Igen, és
de most azért még addig van egy BL.
Mert ha BL meg egy jó csapat kell, hát a Tottenhamben volt, hát könnyedben. Hát most a tényleg.
És a gólok ott is jöttek, tehát a Premier League számait megnézzük.
Ha egy egyéni sportág lenne, akkor azt mondanád, hogy hát igen, de ez nem egyéni sportág, hát ilyen egyszerű.
Még egy kiegészítés, hogy mondjuk megnyeri a Bajnokok Ligáját, és az év játékosának választják a BL-ben, de mondjuk az angol válogatott csak a negyeddöntőig jut, az nem biztos, hogy elég lesz egy aranylabdához. És itt van egy másik olyan játékos, Kvaratskhelia, aki elképesztő idényt produkál. Na, ő biztos nem lesz aranylabdást, hiszen nem lesz ott a világbajnokságon. A franciák közül, ugye Dembélé megint megtalálta így a formáját tavaszra, a franciákban mindig benne van a VB-n, hogy nagyon sokáig mennek. Az angolokban ezt nem érzem, és ez lehet Kane bal szerencséje. Most egy picit előre mentünk, az aranylabdát illetően, hogyha az angol válogatottban, és ő lehet, hogy 4-5 góllal zárja majd a világbajnosságot.
De kiesik a 16 között, akkor
igen, akkor nem fognak rá emlékezni, arra fognak emlékezni, aki eldönti a BL, vagy a VB döntőt. Most emlékezzünk Modric féle aranylabda, persze. Amikor bevitte a döntőbe a horvátokat. Persze, amellett volt egy jó reálos idénye. Na mindegy, kicsit előre alattunk. Két fantasztikus futballista, és a Bayern a lehető legjobb döntést hozta, hogy elhozta. A Kane pedig a lehető legjobb döntést hozta, hogy nem ment el a Unitedba, hanem vállalta a kihívást, hogy elmegy Németországba, egy új kultúrába, új nyelvkörnyezetbe.
Ami akkor szerintem egy nagyon-nagyon bátor döntésnek tűnt, hogy ennyire passzolnak egymáshoz, ezt szerintem senki nem gondolta.
Szerintem ők se sejtették, tehát azért ez viszonylag ritka az ilyen. Bár mondjuk, ha emlékeztek, Lewandowski, ő is már nem egy, hogy mondjam, egy zöldfülű volt, amikor a Bayern elhozta a Dortmundtól, és hasonló volt ez a center és a csapatnak a kohéziója, tehát ez úgy látszik, hogy ott működőképes.
De mégis a Bundesligából ment egy másik csapatba,
igaz,
vagy pedig Angliába.
Nem volt ilyen jellegű váltás. Ilyen jellegű váltás nem volt valóban.
De most nagyon jó munkát végeznek a Bayern München-nél. Meg nem mondom, hogy már ki saját magukat is dicsérte, tehát nyilatkozatot lehetett olvasni, de hát az eredmények is azt bizonyítják, és szintén Emilnél azt mondom, hogy én
és
is azt...
És ez Vincent Kompanynak az érdemet, tehát ő az, aki ezt a csapatot...
A vezetés, de jó láncszemeket tesznek oda. Ez nyilván nem a véletlen egy Bayern Münchennél, és ha lehetne tippelni, akkor, bár sosem voltam egy Bayern München drukker, akkor most rájuk tennék, hogy ők nyerik meg a BL-t.
De ezért ugye Liverpool kapcsolatokat mindig nézzük, ugye, amióta túltengenek benne a magyarok, de ugye Luis Diaz ugye a Liverpool olyan vidáman elengedte, hogy egyként, aztán ahhoz képest egész jól pöcörög ő is a Bayernbe, úgyhogy
sőt, nagyon jót tett ennek a csapatnak.
Ez például hát a két klub legalábbis előző hónapokbeli szakmai munkáját megmutatja, hogy kivégezte jobban a dolgát, például ennél az egyszerű átigazolásnál.
Még egy dolgot azért a Bayern számlájára írjunk, illetve dicsérjük meg azt a menedzsmentet, ami ott dolgozik, mert ott tényleg piaci alapon megy minden. Tehát ott úgy igazolnak, és annyit igazolnak, és
mennyi a büdzsébe belefér.
Igen, tehát ott nincs arab befektető, nincs amerikai milliárdos, nincs semmilyen komoly mecénás, ott a Bayern München van, nyilván egy egészen elképesztően erős brand, nem csak Németországban, hanem az egész világon, és az, hogy a létszám felettivé vált Luis Diaz kiszemelték maguknak, és egyébként lubickol a Bundesligában, ha már az aranylabdát amúgy odaadnám Kane-nek, akkor a Puskás díjat pedig hát Luis Diaznak volt egy gólja, azt hiszem az Union Berlin ellen, akik most hallgatják üsségbe a valamik videó megosztón, hogy Luis Diaz gól Union Berlin, amikor csúszott kifele a labda az alapvonal felé, ő is csúszott, a támaszkodó lábában megtartotta az alapvonalon, aztán csinált még egy cselt, és szinte nullszögből fölvarta. Szenzációs gól. Szóval a Lubickol a Bundesligában nagyon jól megtalálták a helyét, Olise, ő is az elmúlt másfél évben.
Hát mit csinált a világ egyik legjobb balhátvédjében? Ne haragudjatok. Tehát mindig az ellenkező irányban. Olyan volt, mintha ilyen edzés lenne, tudod, és akkor amikor fütyül a bíró, olyan az edző, és akkor szét kell válni. Nem olyan volt? Csak nem ez volt a cél. Szóval mindig az ellenkező irányban indult a szegény.
A Bayern kirakó az megint. És ez az Olise, Diaz, Kane 3-as, azt hiszem lassan 100 gólnál jár.
Valahogy úgy, száz.
Igen.
Úgyhogy a Bayern jön megint a Bundesliga kárára, de uralta a bajnokságot, megtalálták azokat az embereket, és van egy jó edzők.
Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jó kombináció. No, hát minden esetre egy biztos, hogy szerintem azért egy nagyon izgalmas visszavágó vár ránk majd Münchenben. És hát ugye a másik ágon is, nem csak azért, mert a mérkőzés ugye egy-egyre végződött, de szinte megjósolhatatlan, hogy ki jut tovább. Úgy egyébként a 11-es visszavonásával ki hogy áll, ki mennyire látta jogosnak, jogtalannak?
Na, egyrészt ezt a jó holland bírót én úgy utálom, mint nem mondom, ki nem hogy, mert annyira...
Hallgatóknak mondom, hogy a jót igen, az idézőjelben mondtad.
Igen, ez a jó holland bíró.
Abszolút idézőjelben mondtam. Egy, kettő, a VAR-t, azt nem mondom, hogy hasonlóképpen érzek a VAR kapcsán, de azt mondom, hogy azt a szerepét nem tölti be, mint amiért létrehozták, és amit én elvárnék.
Ez a legnagyobb és probléma. És akkor az egész
be is fejezem, és értitek, hogy miről beszélek. És amikor ez a kettő így összejön, nekem semmi közöm az Arzenálhoz, se az Atletikhoz, de ilyeneknek nem szabadna előfordulnunk.
Ez tulajdonképpen a megbízhatóságba vetett hitünket teszítünk velem.
Mert amikor nem volt VAR, akkor azt mondtad, hogy hülye bíró, ugye, és akkor kész. És akkor ezzel túlléptünk rajta, mert ugye lát, nem lát, stb. Na de itt most...
Egyre kevesebbet ad hozzá, vagy egyre több az ilyen, amikor...
Viszont amit elvesz, azt elveszi atom biztos.
Igen.
Tehát és folyamatosan témát szolgáltat.
Igen, ezt mondom, tehát hogy az egésznek a bizalmi faktor az széthullott, tehát nincs bizalom a VAR ítéletekben.
Válaszoljak a kérdése, hogyha az Arzenál játékos egy nagyon picivel kisebbet esik, és nem akarja eljátszani a nagy halált, akkor lehet, hogy inkább elhittem volna egy 11-es. Most kövezzenek meg az Arzenál szurkolók, szerintem jó ítélet volt a visszavonása.
Érdekes, hogy a Nemzeti Sporton megszavaztattuk a kedves olvasókat, és hát én úgy emlékszem, legalább kétharmad-egyharmadban a 11-es mellett foglaltak állást.
Hogy kellett volna.
Titokban én is oda tettem a...
bár
megmondom, hogy eddig titok volt, de most ezt elárultam, de benne volt egy kis érzelmem a barátom, a holland barátom véget is, úgyhogy nagyképűbb, pózolósabb, borzalmas embert.
Már nem
pedig hát ugye a játékvezet, én megértem, tehát ugye gondoltuk vele, ott van 22 ember, aki át akarja verni, ezt mindig elmondom. Tehát, hogy főleg a fociba van így, mert más sportágban nem feltétlenül.
Nem egy könnyű
szerep, igen. Annak idején, és senki nem akart átverni, tehát mondjuk nem játszotta el a Bárdos is annyi, hogy
de te se játszottad el, hogy arrogáns vagy, mert azt hiszem,
hogy... Nem ott játszottam az eszemet meg, ezért pontos, ez is igaz. Mondjuk egyszer majdnem vágtak a fejem, ez egy kis tányért, csak elhajoltam, pedig csak pontozó bíró voltam, és így elhajoltam. Csak hozzájárultam a vezetőbe. Igen, tehát vigyázzon mindenki.
Egy kis boxos múlt,
ugye.
kell, hogy van.
Az, de a lényeg az, ez izé, ugye a birka az. De a lényeg az az, hogy tehát irigyelni nem irigylem, mert mondom, annyira sajnos a fociba, és már egyébként szivárogva más sportágokban is, hogy kicsit túljátszák a szerepüket, amikor ott valami ér őket, de a fociba az egyértelmű. Lekereszt ez a középhátvéd, kirúgja a stadionból, felrakja a kezét, hogy jövő a bedobás. De olyan egyértelmű
szituációban,
hogy rúgod, rámutatsz a labdára, pedig a környéken nem. Tehát, de nem kell magyarázni nektek. És akkor itt legyél.
Persze, hogy elbizonytalanodsz minden ilyen helyzetben.
És akkor mit csinálsz? Felhúzol egy poszt, nyilván. Egyébként még nyilván, ugye, aki elmegy bírónak, az is ugye nyilván
karakterében is.
Így van, igen. Tehát ő dönteni akar, bízik magában, mert különben nem menne az a neve, tehát ugye...
Főleg, aki erre a szintre eljut.
Persze. Ráadásul erre a szintre eljutsz, így van, ott ha bizonytalan is vagy, nem mutathatod, tehát én ezekben mind megértem én ezeket a lelki dolgokat, de vannak kedvenceim. Megkelé az egyik, igen.
A bor, nekem viszont nem kedvencem a bor, sőt, ha jól belegondolok, akkor tulajdonképpen majd most lehet vitatkozni velem, vagy nem tetszik, amit mondok, hogy ez is valami üzlet része lehet csak, hogy gólvonal technológia, meg aztán ilyen csip, olyan csip, emlékezzünk vissza, volt még magyar fejlesztő is, a Maruzsáék, jól emlékszem a nevére, a rally versenyzőre, aki ebben elindult 2010 előtt, és akkor varról konkrétan az a véleményem, hogy amit Zsiga mondott, igen, tehát hogy többet elvesz, és a szurkolóknak kifejezetten rossz a stadionban, de szerintem nekünk a tévé előtt is. Persze, ha nem lenne, akkor meg azt mondanánk, hogy na hát, miért nem tudjuk ebben a modern világban megoldani, de hát a példa azt mutatja, hogy egy csomószor nem az születik, amit mi gondolunk 90%-ban.
De pont a gólvonal technológia szerintem például jó. Hát ott egyből
azt is sikerült elrontani néha.
Hát de mondjuk, az, mondjuk ott elenyésző.
Nagyon
elenyésző maradjuk ennyibe. Tehát ott hát rászólnak, mutatja, hogy utána egy másodperc múlva megvan a kép, most az, hogy hova rajzolod, mit rajzolod, mindegy, de ott itt abba kvázi hiszek, hogy így mondjam, és nem töri meg a játékot, nem ezért, hanem
nekem ha nincs benne, az a bajom tovább. Egyébként az egész var használattal, nem a technológiában van bajom, hanem az, hogy a felelősség most már egészen furcsa módon alakul. Tehát ugye az ember azt gondolta volna, hogy arról van szó, hogy
a
bíróé a felelősség, a bíró kell, hogy döntsön, a játékvezető kell, hogy kimondja, és adott esetben csak ha nagyon nagy látható, vagy a varszomában érzékelhető olyan hiba történt, ami tényleg befolyásolja a mérkőzés végeredményét, akkor kellene, hogy ezt megvagy. De most már nagyon sokszor azt érzékelem, hogy tulajdonképpen arra vár a játékvezető, hogy a varszomában mondják meg neki, hogy mit is kéne ítélni.
Illetve és akkor vissza tudja nézni.
Igen, így van. Csak ezáltal lett egy ilyen felelősségáthárítós díj, aminek hát ezek a döntések a végeredményei.
Zsuzsi, bocsi, csak amit az Emil is mond, most eszembe jutott, a röplabda, ott a challenge-nél, amikor videóznak, azt múltkor megtudtam, hogy nem csak a edzők kérhetnek, hogy a kapitányok challenge-et, hanem a bíró, pont amit te feszegetsz, a felelősség. Ha XY játékvezető úgy dönt, hogy itt bizonytalan, akkor a saját döntését, most nem árulom el, hogy melyik játékvezető mondta, ő kiteheti akkor videóra, hogy én azt mondom, hogy XY ütése bent volt. Reklamálnak, hogy nem, kiteszem, megnézzük, nekem volt igazán, megmutatom, tulajdonképpen magamból csinálok egy, de kockáztatom, illetve lehet, és ott működik, ott sokkal többet tesz hozzá, ott nincsenek olyanok, hogy most a blokkhoz hozzáért, vagy nem, megmutatja, kikockázzák, és teljesen egyértelmű, ott nincs rossz érzése se a játékosoknak, se a szurkolóknak. Hát a fociban itt a gólvonal technológiát, ezt még visszaszívom a Zsigának igazából, hogy az 99%-os.
Igen, még az gyorsan megy, már
ez a bar, hogy innentől kezdve egy 8 ember
csipog az óra, mutogatja az óráját, kész, vagy nem csipog,
de
megy a játék
egyre
tovább,
több
kész.
Baj van. Igen. Tehát ez hogy nem, nincs egy ember, aki vállalja a felelősséget.
Na, úgyhogy ez gond. Ettől függetlenül azért, hál' Istennek, mind a két BL elődöntő azt ígéri, hogy egy jó és izgalmas BL döntő várható. Mit láttok abban a tekintetben, hogy a másik mérkőzés, és még egy mondatot mondjunk, ugye már itt szó esett ugye a visszavont 11-esről, de egyrészt ugye a Simeone faktor nyilván az Atleti oldalán, tudjuk, hogy bármit hozhat, és ugye van egy olyan arzenálunk, amelyiknek azért pontosan emiatt a izgalmas kettős terhelés miatt, hiszen nekik a Premier League pozíció nagyon fontos, és már többször ott álltak a küszöbén, hogy lehetne, és nem sikerült. Hogy vajon ez a második mérkőzés a visszavágóra mit hozhat? Mert az most megjósolhatatlan, hogy egyébként a Paris Saint-Germain vagy a Bayern München jut-e.
Hát ez is, szerintem ez megjósolható. Én legalábbis nem tudom megjósolni.
Csak
nyilván egy más típusú csapatoknak a játéka. Én körülbelül ugyane hasonlót várok, inkább így mondom, tehát egy egyenlő erő küzdelmét, és aztán valami olyan faktor, ami lehet, hogy a büntetők vagy a 11-esek lesznek a végén, mit tudom
akkor
én.
Akkor inkább melyik csapatot látnátok szívesen?
Hogyha most tényleg semmilyen érzelmi érintettségem nincs, és a bírócsatorom, hogy ki lesz, ezért...
Biztos, hogy nem a holland.
Nem a holland haverom. Tehát magyarul, az csak azt jelenti mondani, hogy eszeveszett igazságérzetem azt mondhatja velem, hogy az, aki jobban megérdemli. Tehát magyarul az első meccsen ugye 1-1, tehát aki a következő meccsen valamiben jobb lesz, mondjuk a gólok számában, de egyébként is magán a meccsen, és az jut be. De nem tudom, ezt most tényleg, ha ezt valaki előre megmondja, hogy itt mi lesz, itt nyilván nem lesz 5-4, tehát de ezzel még ugye nem mondtunk semmit. Tehát én ezt várom. Nem 5-4.
Nekem az a megérzésem, hogy egy nagyon picit az Atletico az esélyesebb, meg is mondom, hogy miért. Van a szerkesztőségünkben két nagy Arsenal szurkoló, és ők attól félnek, hogy ez a csapat megint hoppon fog maradni, és megint mindent el fog bukni. És ez hetek óta érződik az Arsenal öltözőjében, eladták azt a hatalmas előnyt, ami volt a Premier League-ben, a City utolérte őket, elvesztették azt a meccset, amire egy picit megnyugodhattak volna, tehát az, hogy egyszerre mész a bajnoki címért, most nem néztem, kivel játszanak a hétvégén, de hogy azért itt ez, hogy mindent elbukhatunk, ez egy olyan nyomás lehet, hogyha az Atleti talál egy ilyen Julian Alvarez-féle gólt, mint amilyet a Barszának varázsolt szabadrugásból, és mondjuk az Atleti megszerzi az első gólt a meccsen, akkor onnastól kezdve borzasztóan nehéz lesz a dolog az Arsenalnak. És az Atletikónak meg igazából ez maradt, tehát hogy a BL és egy meccse vannak Budapesttől.
Igen, és mondod, hogy a Fulham-en játszanak, de a Premier League-ben
ezek a Fulham-ek
minden további nélkül csomagolnak. Úgyhogy nekik papíron azt mondod, hogy semmi motivációk nincs, már neki ilyesmi nem tudnak.
Na, beszélünk majd még egy kicsit a Premier League-ről, mert nyilván azért a magyar vonatkozás is érdekes, még akár az is elképzelhető, hogy ennek a szezonnak a végén talán a harmadik helyre odaér a Liverpool.
Hát Pool United lesz, azt hiszem, a
hétvégén.
Én csak annyit szerintem a Simeone faktor az dönteni fog az Atletico javára, de nem fogja megnyerni soha az Atletico Madrid a BL döntőt.
Soha! Ez a 2026 meg minden, soha! 3500 ma se!
Sosem, Simeonével sosem, na az még durvább.
Na tessék!
Most nem csak az Atletico Madrid, hanem a Simeone
is úterett. Itt
lesz Budapesten, de már látod, hogy ő még lesz a második hely.
Szent meggyőzésem, hogy csak a Bayern München vagy a másik csapat a győztes.
Én a virányjátok.
Innen folytatjuk.
Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női vízilabda. A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Remili nélküli pályára a Veszprém a Füksze Berlin ellen a befagyasztott uniós forrásokról tárgyalt a leendő miniszterelnök. Holnap is marad a napos, szeles idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Nedim Remili a Veszprém férfi kézilabda csapatának olimpiai és világbajnok francia átlövője sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot a ma esti Füksze Berlin elleni bajnokok ligája mérkőzésen. Ezt ma adta hírül a Bakonyi Klub. A BL negyed döntő első veszprémi felvonását 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A magyar női válogatott 3-0-ra kikapott a szingapúri együttestől a londoni asztaltenisz csapat világbajnokság csoportkörének második fordulójában. Azok után, hogy az első körben játék nélkül nyerte az etiópiaiak ellen. Szingapúr már csoport első, a második helyről a magyarok és a görögök pénteki összecsapása dönt majd. Ha edzője úgy akarja, Mohamed Salah már most vasárnap a Manchester United elleni bajnoki rangadón pályára léphet a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatában. A Premier League-ben címvédő alakulat egyiptomi jobbszélsője a klub bejelentése szerint játékra készen áll. Sérülése kevésbé súlyosnak bizonyult, mint korábban gondolták. Salahnak a combhajlító izmával támad gondja, ami miatt a múlt heti Crystal Palace ellen 3-1-re megnyert. nyert bajnoki mérkőzésen le kellett cserélni. Pályafutása a 970. gólját szerezte Cristiano Ronaldo, amikor fejjel betalált szaúdi labdarúgó csapata az Al Nassr hazai bajnoki mérkőzésén, melyet az Al Ahlival vívott és 2-0-ra nyert meg. Ronaldo a 970 góljából klubcsapataiban 827-et szerzett, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eddig eredményes. A 41 éves játékos célja, hogy elérje az 1000-es álomhatárt.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Ismét rövid tűzszünet jöhet létre az orosz-ukrán háborúban, miután Vlagyimir Putyin fegyvernyugvásra tett javaslatot a május 9-i győzelemnapi ünnepségek időszakára. Az orosz elnök erről telefonon tájékoztatta Donald Trumpot is, aki pozitívan értékelt az egyeztetést, és azt mondta, Putyin a helyzet megoldására törekszik, és szerinte hamarosan rendeződhet a konfliktus. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azonban tartós tűzszünetet szeretne. Az uniós intézmények vezetői minden támogatást megadnak Magyarországnak, mondta Magyar Péter a Facebookra feltöltött videóban. A leendő miniszterelnök tegnap Brüsszelben egyebek közt a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével. Magyar Péter elmondta, hogy a többi között szó volt közlekedésfejlesztési és energiaügyi tervekről, bérlakásépítési programokról. A kormányváltás után átvilágítják az egészségügy személyi állományát és a kötelezettségvállalásokat, közölte a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre a továbbiakban is számítanak. Lemondott a Moholy Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma, írja a Telex. Az egyetem közlése szerint Böszörményi Nagy Gergely kuratóriumi elnök és Fellegi Tamás felügyelőbizottsági elnök bejelentette, a testület befejezi munkáját és az alapítói jogokat az új felsőoktatási minisztériumnak ajánlja fel. A MOME az elsők között került alapítványi fenntartásba, ahol a modellváltás jelentős konfliktusokat váltott ki az egyetemi közösség és a fenntartó között, amiért a kuratórium elnöke az intézmény szenátusát kikerülve hozott döntéseket. Emiatt az egyetem hallgatói megalapították a MOME frontot és tiltakozásokat szerveztek.
Közlekedés.
Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Komárom és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom, az arra közlekedők megnövekedett menetidővel számoljanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap derült, napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet, eső nem valószínű. Éjszaka általában mínusz 3 és plusz 2 fok, napközben 15-19 fok várható. A hétvégén melegszik az idő, vasárnap akár 25 fok is lehet.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 37 perc van, folytatjuk a Nemzeti Sportkört, itt van Emil Ledeák Zsigmonddal, Virányi Zsolttal, és a nagy bemondások napja van ma, soha, ahogy hallottuk Virányi Zsolttól, nem nyer az Atletico, legalábbis Diego Simeone-vel bajnok a ligáját, jegyezzük meg ezt a napot.
Az már csak módosítás volt előtte.
Ez már egy ilyen javított kiadást.
Ezt akartam mondani, hogy ez a lájtos.
Vagy ez a még durvább, mert nem elég az egyik.
Írjuk be jegyzőkönyvbe, hogy június 1-én reggel itt adásban, hogy a Virányjátok megtört vagy sem, hogy erről majd legyen szó.
No, hát ugye beszélgettünk pontosan a BL döntő és az Arsenal szereplése kapcsán a Premier League-ről, és ezért egy mondatot érdemes lenne ebben az irányban is lépnünk, annál is inkább, mert ugye szóba került, hogy az az angol csapat, amelyiket nagyon vártuk, hogy Budapest felé hát elindulhat, ugye nyilvánvalóan a Liverpoolról van szó, az már sajnos ezt nem teheti meg, és az egész idénye ugye olyan volt, amilyen, bár itt a vége felé úgy tűnik, hogy talán még akár a dobogóra is felléphet. Ennek a most hétvégi mérkőzésnek persze nagyban lehet ebben köze, mert hogy pont a Manchester United-del játszik, amelyik jelenleg a harmadik, ugye, úgyhogy ott vagy történhet helycsere, vagy nem. Helycsere még nem, de legalábbis beérheti pontban. Mit vártok ennek a idei Premier League-nek a végétől? Egyfelől ugye, amit beszéltünk, hogy az az óriási előnye az Arsenalnak, elfogyott a City hihetetlen formába, lendült egyébként a szezon végére, és hát persze az is kérdés, ugye, hogy alakulnak itt a csapatok akár a BL szereplés szempontjából, aminek más ligák is majd persze útját állhatják, például pont éppen a német bajnokság.
Zsuzsi, most azért kezdem, én nem mondok semmilyen extra, de úgyis előbb befejeztem, Emiliknek kifejtik, mert jobban követik, tehát a Liverpoolra sokáig nem fogadtam volna, hogy a bajnokságban meg lesz a BL hely, most meg inkább úgy érzem, hogy igen, aztán lehet, hogy tévedek, de a hajrát, persze nyilván most vasárnapban Manchester United ellen minden eldől, mert ha nyernek Manchesterben, akkor az sokra hivatott, tehát teszi a csapatot, de sokáig ez is bizonytalan volt, és szerintem most már ez még hivatalosan nem, de meg lesz a Liverpoolnak, és azért az fontos.
Ugye itt a szerintem a kérdés a bronzérem inkább, mert a maga a BL hely az a kérdés, hogy ugye itt szomorkodtunk, hogy jaj, meg hú, meg mégiscsak címvédő volt, és akkor milyen gyenge, és akkor erre a végén bronzérem, és akkor azt mondjuk nem mondhatjuk, hogy valami teljesen elrontott idény.
Jó, de mondjuk ez Arislott pozícióját megmentheti egy bronzérem? Hát, vagy egy
szerintem igen. Tehát én amennyire
annyira
látom, nem, igen, de mivel akkor sem, amikor nagyon, nagyon rosszul állt a szénája, akkor sem nem kapott ultimátumot, vagy bármit, hivatalos jelzést, vagy akármit, mert az, hogy mi mit beszéltünk itt, vagy a szurkolók, vagy akármi, nem tudjuk, de tudomásunk szerint maradjunk abban, hogy hivatalos és nyilvánosságra került ultimátum nem kapott. Most miért kapna akkor, ha mondjuk bronzérmes lesz a csapat? Tehát szerint én ezt mondom. Azt nem tudom eldönteni, hogy most hogy lesz, mit lesz. A BL, tehát ugye ami pénzügyileg nagyon-nagyon fontos, az ahogy ezt előbb mondtuk, az gyakorlatilag megvan, de meg is lehet gyakorlatilag. Szóval azt nem lehet mondani, hogy egy sikeres idény, de mondjuk ezzel azt se lehet mondani, hogy egy totális kudarc. Ugye, mert ugye nem a 13-ak lesznek, hanem a 3-ak, vagy a 4-ek, tehát azért mondom, igen. Hogy azért, és mondom, a Premier League-ről beszélgetünk, tehát a világ legjobb bajnokságáról, tehát...
Ott benne van ez, hogy...
Pontosan, tehát mondjuk a Bayern, ha nem lesz első a Bundesligában, az kudarc. Tehát az nyilvánvaló. De most mi a Premier League-ről beszélünk, ahol azért mondjuk azt nem lehet elvárni egyik csapattól sem, hogy akkor sorozatban nyerjen 5-6-7x bajnoki címet.
Ugye évközben, hogy néztük, hogy mennyire nem volt arca ennek a Liverpoolnak, hogy akkor még reménykedtünk benne, jó, de majd talán a BL-ben, azt már láttuk, ugye, hogy a Premier League az elment, ott még akkor volt egy olyan szakasz, amikor még gyakorlatilag a BL indulás jelentő pozíció is kérdéses volt, ezt most már azóta azért följebb tornázták magukat. És akkor nagyon azt érzékeltük, hogy ez az elképesztő mennyiségű pénz, amit elköltött ez a csapat, még akkor is, ha az volt a mondás, hogy ezt a jövőbe fektette a Liverpool, és nem biztos, hogy egy szezon alatt térül meg, de azért láttuk, hogy ezek a vásárlások nem úgy adták ki magukat, ahogy kellett volna. Tehát oké, hogy ez nyilván a Premier League-ban egy bronzérem nagy dolog, de hát ahhoz képest, amilyen potenciál ebben a csapatban volt, ez megmenti, szerintetek?
Jó, csak egy mondat, aki az újak közül elkitiké most sérült, súlyos sérülése miatt a VB-n se tud szerepelni, előtte Iszak ugye szintén eltört a lába, most tért vissza. Szóval azért, tehát hogy mondjam, irigyelni se kellett őket, tehát pont azok az emberek, akik bizonyíthattak volna, hogy megértük a pénzünket, pont mire bizonyítottak volna, addigra szépen eltört a lábuk. Tehát azért szerencséjük se volt, maradjunk ennyibe. Primpong is állandóan sérült volt, nem véletlenül volt Szoboszlai jobb hátvéd, most már szinte elsősorban képzelni máshol. Hozzateszem, hogy azért szerintem van összefüggés a között, hogy amikor végre elkerült arról a pozícióról, akkor kicsit jobb lett a Liverpool, tehát esetleg az edzői stábnak a figyelmébe ajánlom ezt az érdekes összefüggést.
Most innen a sportradio épületéről szólsz nekik, oké.
A Slot jövőjét firtató kérdések addig voltak napi renden, amíg nem kezdett el nyeregetni a Liverpool, a Chelsea-nél pedig behúzták a kéziféket. Tehát az, hogy biztos lett a Bajnokok Ligája szereplős, így hirtelennyiben a slot kérdés sem kérdés, legalábbis a nyilvánosság előtt.
Igen.
Ugyanakkor igen. Van itt még egy fontos tényező, hogyha Liverpool azt akarja, hogy Xabi Alonso átvegye valamikor a csapat irányítását, arra ez a nyár a legtökéletesebb, mert hogy Xabi Alonso munkanélkül legyen szeptemberben, azt nem tudom elképzelni. Uh-huh. Márpedig, hogyha Liverpool...
És csak ő passzol a Liverpoolhoz?
Én azt gondolom, hogy ha ahogy ő vele elbántak a Real Madridnál, a legtökéletesebb terep neki, hogy a Liverpool nem megmutassa, hogy ő milyen karakterű edző. Én egyébként nagyon szívesen látnám őt Szoboszlai edzőjeként. Uh-huh. Ettől függetlenül, ha viszont a pool bejön a bronzérmes helyre, az nyilván nem lesz egy tökéletes szezon, de valamilyenre megmenti az idényt. De ettől függetlenül az az átigazolási időszak az nagyon el lettem cseszve, mert a nyári igazolások közül legyünk egy picit részrehajlóak, Kerkez bejött, Virc magára talált az idény második felében, szerintem a Frimpong az óriási kapufa, mert őt jobb hátvédnek igazolták, de nem jobb hátvéd. A két csatár pedig nálam az Ekitiké az, aki a jobb benyomást tette rám, hát most ő meg kidőlt. Uh-huh. Tehát ez a Liverpool most nagyon ilyen egyensúlytalan, és az, hogy Szoboszlait pedig elherdált a jobb hátvédként, és persze jó dolog, hogy kiderült, hogy ott is klasszis teljesítményt tud nyújtani, de azért egy ilyen kaliberű játékosnak nem ott van a helye. Tehát ha mindent összerakok, azért Slotnak van miért aggódnia. Egy dolog miatt nem kell aggódni, hogy van szerződése, tehát ha mondjuk megköszönjük neki a munkát, akkor nem, kell neki, nem kell neki koldulnia. De az egy érdekes nyár lesz, illetve nem a nyár lesz érdekes, mert ha Xabi Alonsót akarják, akkor ott már van mozgulódás, és én el tudom képzelni ezt a forgatókönyvet, hogy most nyugi van, már a Slott is tudja, hogy egyébként megy, a Xabi Alonso tudja, hogy ő jön, és ezért van nyugi, és egyébként lehet, hogy ez van jó hatással a csapatra. Mert a Liverpool egy picit kiegyenesedett, bár Ekitiké sérülése nem jött jól, és hogyha az Arsenal Atletico Madrid meccsre azt mondtuk, hogy hát abszolút megjósolhatatlan, meg tippelni se lehet, szerintem ugyanez igaz a United púra. Tehát ha van két arcú csapat, a másik a United a Premier League-ben, amely szintén egy egészen szép tavaszt produkál, és tényleg jól futballoznak, de ez most lehet, hogy végre egy olyan rangadó lesz, hogyha mind a két csapat a szebbik arcát mutatja, egy élvezetes meccs lesz, de meg nem tudnám tippelni, hogy ki fog.
Hát a mostani erőviszonyok alapján valóban nagyon nehéz. És azt vajon meg tudjuk-e tippelni, hogy ezen a hétvégén a Fizliga 32. fordulójában ránk váró fontos mérkőzések már olyan szempontból fontosak, amik eldönthetik gyakorlatilag az idei bajnoki cím sorsát, hiszen akár ezen a hétvégén az Eto'o már bajnok lehet, papíron ez bekövetkezhet. Szóval, mert hogy Győr, Diós Győr, hát azért ez egy országos egyesnek tűnik.
Egyetértek.
Hát az is. És aztán az Újpest-Ferencváros vasárnap pedig...
Meg nem tudjuk.
Kevés dolog szól a Fradi mellett. De mondjuk az elmúlt 10 év viszont mindenki mondja, hogy a Fradi mellett szól. Szerintem ezt a bajnokságot a Győr már megnyerte, átok nem lesz ebből,
de most nem az Újpest Fradira mondott, hogy kevés, azt mondta az Újpest Fradira, hogy kevés dolog szól a Fradi mellett, vagy a Győr Fradi
szól most Fradi mellett. Fradi mellett.
De a Győr Fradi kapcsolatban, vagy az Újpest Fradiban?
Az Újpest Fradi.
Tényleg?
De és erre mondtam, hogy az elmúlt 10 évben pedig mindig a Fradi verte az Újpestet, ez egy nyomós dolog, de...
Csak végül is a múlt és a jelen.
Igen, de ezt nem. A bajnokságot viszont elég rendesen
elrontotta. Csak már azt hittem, hogy a Győr Fradira mondod, mert ott a nyilván a Győrre Diózsot könnyebben veri, mint a Fradi az Újpestet, akárhogy is.
De Kisvárnál az utolsó Győri meccs, el nem tudom képzelni, bár nyilván bármi előfordulat a sportban.
Jó, de azt mondom, hogy persze abban igazad van, hogy a Diós-Győr különbség az nagyobb, mint az Újpest-Fradi különbség, azt aláírom, de van. Tehát a különbség megvan, még most is azt mondom, független attól, hogy rangadó, derbi, mindig. Hát eddig is az volt, aztán mindig összecsomagolta a Fradi gyakorlatilag az Újpestet az utóbbi évben, sőt a 10x éve nem is nyerte az Újpest konkrétan,
hát, nem 2015 óta. Így van.
Azt mondom.
Így van. 10. Így van.
Na mindegy, tehát én egyébként azt mondom, hogy ettől függetlenül mind a két favorit nyerni fog, és az utolsó fordulóba fog eldönni szerintem az utolsó. Én ezt mondom.
Vagy ami ilyenkor szokott lenni, hogy minden két csapat megnyeri mindegyik meccsét, az semmi nem történik.
Most végül is, amit mondtam, annak a felét, azt elmondtam, hogy ebbe a fordulóba nem fog edni, és akkor ott meg most a Kisvárdának is persze nem azt mondom, hogy feladják, de nyilván egészen más a motivációs szintjük, mint a Győrnek.
A Ferencvároson sem, tehát a Görcs az már az elillanhatott a játékosok lábából. A Győrt kellett volna megverni, az nem jött össze. Most már lehet, hogy felszabadultabban megnyerik a két meccset, de ha a Győr is hozza, már pedig szerintem igen, akkor ezért mondtam, hogy eldőlt.
Előnyben van a Győr, ezt ki kell jelentenünk. Lépés tehát, előnyben. Hogyha így van, tehát ha mindenkét mérkőzését hozza nyilvánvalóan, akkor ez nem is kérdés.
És a Győr most nagyon hát saját bevallásuk szerint a Debrecen elleni meccsen, még azt pont láttam is, de ő saját magukat kritizálták, hogy a második földön csapnivalóan játszott a Győr, és hát ezért is tudott pontot menteni a Debrecen.
Én annyira szívesen átváltoznék ilyen szennyes tartó kosárra, vagy flakonnál, és aztán tegyetek be a Fradi öltözőjébe, és akkor...
De amikor a meccs után bedobálják oda az okot,
nem, ez még szigorúan a jó poén. Szigorúan egy
a tiszta, üres, szennyes tartó kosárra.
Egy délelőtt edzés előtt, hogy
mi... Piaci légy nem jobb, és akkor csak ott kóricálsz.
Az ózsdi.
Aztán lecsapna.
Szóval én arra lennék kíváncsi, hogy milyen hangulat a Ferencváros öltözőjében. Ők miket hallanak, akár a jövőt illetően, akár ott van, hogy hát ebből akkor nem lesz BL, és mi emiatt aggódunk. Itt azért sok tényezőt figyelembe kell venni, és hogy egyébként ők hisznek-e ebben. És a Ferencváros, ha ezt a bajnokságot nem nyeri meg, és most erre van nagyobb esély, ezt nem most veszíti el, hanem ezt ősszel veszítette el.
Hát az otthoni mérkőzések vereségeinek.
És lehet jönni a magyar szabálya, meg hogy most úristen, akkor most nincs korbok, ki fog játszani a magyarok közül. De hát nézzük meg a Győr kezdőjét.
Sajnán.
És nézzük meg a kupameccsen, hogy a kupameccsen is 5 magyar ott volt a Győr kezdőjében.
6-os cseréltek a bajnokihoz képest, ugyanúgy, mint a Fradi, és ott
szóval,
voltak a magyar.
Emögé bújni szerintem Robi Kinnek nem elegáns, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Ferencváros öltöző hisze még ebben, hogy botlik-e még a Győr, mert hogyha a Győr megnyeri a Diósgyőr elleni meccsét, akkor úgy fog neki menni a Ferencváros annak az Újpest meccsnek, hogy pontosan tudja, hogy na innen csak még nehezebb lesz. Én ezért érzek egy nagyon pici esélyt arra, hogy esetleg jön egy lilafehér fricska majd a Ferencváros ellen, mert a Győr hamarabb fog játszani. Uh-huh. Az egy érdekes forgatókönyv, hogyha a Diósgyőr esetleg úgy, hogy a múlt hétvégén már mindegy, minden alapon ugye nyert egy bajnokit, de valahogy nem látom ebben a Diósgyőrben azt, hogy ezt a Győrt meg tudja verni, mert az a Győr ez most nagyon jó. És jó látni, hogy van egy olyan vitálist középpályán, akit szerintem nagyon nehéz lesz megtartani.
A nevében is benne van, ugye? Tehát
igen.
Úgy is játszik, ahogy igen. A neve. Igen.
Hát abszolút, ugye?
Elképesztő. Tehát
nemzetközileg is egy tökéletes.
Úgyhogy a Győr nagyon egyben van, és hogyha a Győr megveri a Diósgyőrt, amire én is azt gondolom, hogy országos egyes, akkor a Ferencvárosnak még a győzelmet is nehéz lesz megszerezni, mert akkor már nagyon sok gondolat lesz a fejekben szerintem. És Robi Kínre viszont kíváncsi vagyok, hogy ezeket a gondolatokat el tudja hesegetni. Na ezért lennék én szennyes.
Bocsánat, van egy durva, hát jön a május 9-i Magyar Kupa döntő, amit ha nem nyer meg a Ferencváros, akkor még Európa Liga sincs, akkor már csak konferencia.
Jó, de azért uraim, azért papíron még mind a kettőt megnyerheti. Még a bajnokságot is, és a kupát.
Megjól beszéltünk a múltkor, így van, tehát azért még nem dőlt el semmi, és ez ennél nagyobb köszönés, de így is van.
Igen, de ugyanakkor, amióta legutóbb ezt beszéltük, azóta azért történtek mérkőzések, azóta, tehát haladtunk előre időben is.
Egyre előbbre haladtunk, és bár ugye ő nem nyerte meg azt a bizonyos meccset, de ettől még egy kicsit nagyobb előnye, az hogy paraszt hajszányival, de pont ugyanolyan előny, mint tehát előny az előny, teljesen mindegy.
És papíron könnyebb meccsei vannak, mert otthon a Diósgyőr, és idegenben az a Kisvárda, amely már elengedett légiósokat, meg ki tudja, hogy mennyire lesznek motiváltak azok, akik az utolsó fordulóban pályára lépnek. A Ferencvárosra pedig vár egy derbi, aztán egy kupadöntő, ahol egyébként szerintem esélyes, ez most nyilván nem kérdés, mert az Zalaegerszeg egy nagyon picit kipukkadni látszik, de aztán a kupadöntő most megint köszönj egy meccs, de bármi megförtént, és a Ferencvárost legutóbbi két kupadöntőben is megfricskázta a Paks. De hogy a Fradira nehezebb meccsek várnak, és igen, benne van, hogy nem fog szerezni trófeát ebben az idényben, de szerintem egyet fog.
És ha már Árné Szlott sorsáról ilyen sokat beszéltünk, akkor talán ennél sokkal fontosabb, hogy mindez, amit a szezonban láttunk, és mindazok, amit elmondtunk, ugye a Ferencváros és Robi Kín egyébként nagyon-nagyon passzoló házasságáról, számtalanszor végelemeztük a dinamika, a hangulat, egyáltalán ahonnan jön, de hogyha valóban úgy zárul ez az idény, ami most benne van a pakliban, hogy adott esetben trófea nélkül, mert még ez is lehet, vagy csak egyel, és ebben mondjuk a kupa lesz, ami a valószínűbb, jelenállás szerint az a valószínűbb, ha összejön, Hogy ez vajon az ő sorsára milyen befolyással lehet?
Ez szerintem attól függ, hogy jön a telefon Glasgow-ból vagy Londonból. Tehát, hogyha ebből mondjuk nem lesz bajnokok ligája selejtező, akkor nem tudom képzelni, hogy adott esetben, ha jön egy ajánlat a Tottenhamtől, vagy a Celtictől, vagy mondjuk valamilyen angol klubtól, akkor már lehet, hogy el fog gondolkodni a Robbie Keane. De fordítsuk meg a dolgot, ha nem lesz trófa, elgondolkodik a Ferencváros. Szerintem akkor nem, tehát nem, azt most nem tudom elképzelni, hogy a Robbie Keane-nek a Ferencváros köszönje meg a munkát, ezt most nem tudom elképzelni, akármi is lesz az idény vége, mert azért olyan Európa Ligát játszott a csapat, ami viszont nagyon rendben volt.
Tehát az biztos, hogy Robbie Keane már most hagyott egy olyan nyomat a Ferencváros nemzetközi szereplésén, ami mindenképpen megsüvegelendő, és ez
hagyott,
az
hagyott, hogy mekkorát, az egy jó kérdés, hiszem a Rebrov egy picivel nagyobb nyomot hagyott, de ez megint egy szubjektív
élet. De hát ugye benn voltak a BL csoportkörbe, tehát az már, és közben megnyerték ugye a bajnokságot üzembiztosan folyamatosan, tehát ez egyértelmű, hogy mondasz. Aztán, hogy a Rebrov és hogy illik a franc, mert ugye ezt mindig, ahogy azt mondtad is, hogy összeillik az edző és a habitus, a csapat, minden, de az eredmény a legfontosabb. Tehát a Rebrovnak nem tudom, melyik csapattal illik össze a habitusan, mert igazából szerintem nem emlékszem ilyen típusú csapatra. Minden esetre viszont eredményei azok voltak.
Hát kupa és bajnoki cím nélkül, tehát kupa arany és bajnoki cím nélkül szerintem Robbie Keane-nek biztos, hogy vége. A Fradiban, de én most a Győr bajnoki
ezek cím. A kemény kimondás.
A Győr bajnoki címében és a Fradi kupa győzelmében hiszek, ezt tippelem, nyilván nem tudom ennél jobban, de ha ezt ecseteltétek, azért ha semmit nem nyerne meg a Robbie Keane, idehaza attól Európa Liga 16 közé jutás azért az, nem, az jó fizet.
De ha semmit nem nyer meg, akkor a Zalaegerszeg megy az Európa Ligába, mert ugye akkor azt feltételezzük, hogy a kupa döntő, és csak konferencia liga, és akkor jön mondjuk egy ajánlat Szigetországból.
Akkor megy.
Itt találkozott a két gondolatmenet.
Na, hát uraim.
Irányi féle meg a Bitman
akkor
féle.
Ennek okán is nagyon-nagyon oda fogunk figyelni a hétvégi Fizliga mérkőzésére. Természetesen mind az M4 Sporton, mind a Nemzeti Sportrádióban a mérkőzéseket élőben lehet majd nyomon követni.
Lássunk 5-4-es meccset a Fizligában is valamelyik találkozó.
Lássunk egy jó 5-4-es meccset, egy hasonló dinamikát, egy hasonló ritmus, de jó is lenne. Szerintem mindannyian örülni neki.
Minden esetre... Ez a kupa elődöntő, bocsánat, az egy jó kis kupa elődöntő volt. Igen. Fradi Győr. Igaz, hogy nem 5-4-5, hanem 3-2, de
az
büntetők, de magyar szinten az egy nagyon jó dinamikája volt. Lássunk ilyet.
Ezt vágyjuk, más nem is mondhatnánk. Wittmann Emilnek, Deák Zsigmondnak, Vilányi Zsoltnak. Köszönöm szépen.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side, you feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father, don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right. You're
walk alone. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. Blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. And bless me further. Don't ask me why. Don't ask me why. Don't ask me why.
Szám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A mostani idényben mindkét alkalommal nyert a berlini együttes a magyar bajnok ellen a csoportmérkőzések során. A friss kupagyőztes Veszprém ahhoz, hogy 4 év után ismét a négyes döntő tagja legyen, elengedhetetlen a párharc első felvonásának megnyerése. Veszprém, Füksze Berlin, férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntő első mérkőzés élőben ma 18 óra 45 perckor a Nemzeti Sport Rádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt még mindig a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Május 30-án, jól tudjuk, a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. A BEC és a BL döntőit felidéző sorozatunkban eljutottunk 1997-hez, a Borussia Dortmund Juventus döntőhöz. Regős László Pál összeállítása következik most.
Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Két év után újra olasz siker, magyar csapat a főtáblán. Ez volt a Bajnokok Ligája 1995-96-os idénye. Ebben a szezonban a legerősebb 24 bajnokság bajnokcsapata indulhatott el a BL-ben. 8 együttes egyből a főtáblán, további 16 pedig a selejtezőben kapcsolódott be a küzdelmekbe. A selejtezők során oda-visszavágós rendszerben a párharcok győztesei kerülhettek a főtáblára. A magyar bajnok Ferencváros is itt kezdte meg szereplését, a sorsolás az Anderlechtet sodorta a magyar bajnok útjába. Belgiumban Zorán Kuntics góljával 1-0-ás előnyre tett szert az FTC, így várta a hazai visszavágót.
Lisztes szerzi vissza, agresszíven kezd a Ferencváros, Kopunovics, Lisztes, na, ezúttal a Grünben akad el, Kopunovics a harmadik gólhelyzete lehet, Kuntics, Kuntics leszi be, gól! Képesztő öröm tör ki, tüzek gyúlnak a lelátón, Kopunovics szinte sír örömében. tudom, hát nem lehet már innen elbukni. Kopunovicstól indult, négy elől, négy támadó elől. Lesről szó nincs egyébként, mert a képernyőn nem látszik, goll is bent van. És be a léc alá, ezt nem lehetett védeni. Telek visszarántotta őt. Gól, megadta a játékvezető. De Bilde kiegyenlített, szerintem szabálytalan gól volt. 1-1. Teljes letargiában mindenki, erre nem számítottunk. Zeng zúga, hajrá Fradi! És Botrem kézbe veszi a labdát, ami azt jelenti, hogy vége, most már tényleg vége, de nem a Ferencváros kupa menetelésének. Kopunovics és De Bilde góljaival Ferencváros Anderlecht 1-1 itt az Üllőjúton, és mivel Kuntics góljával Brüsszelben nyert a Ferencváros, az utóbbi 10 év legnagyobb magyar kupa sikerét érte el a Fradi. Elképesztő boldogság, bár a nézőknek nem lehet berohanni, de természetesen jönnek a fotósok is. Fantasztikus a hangulat, megérdemelte a továbbjutást a Ferencváros. Csodát tett Brüsszelben, és a csodát megismételte, vagy lehet, hogy érvényben ruttatván már a papírformát, továbbjutott, és első magyar csapatként a Bajnokok Ligájában ott van a legjobb 16 között.
A csoportkörös rendszer bevezetése óta így a Ferencváros lett az első magyar csapat, amely főtáblára került. A sorsoláson a címvédő Ajaxot, a rekordbajnok Real Madridot és a svájci aranyérmes Grasshoppert kapta a Ferencváros. Utóbbival kezdett az FTC idegenben, Zürichben. Emlékezetes mérkőzés alakult belőle.
Vince Otto, mondtam én, hogy itt még minden pillanat nagyon nehéz lesz. Még akkor is a Ferencváros támadásai azt sugalták, hogy itt a második félidő könnyebb lehet. Nyilas. Még ez is jó. Még ez is. Lisztes Lődvárbe! Bent van! Emberek! Vezet a Ferencváros! Bent van! De jó ég! Bravo! Nagyszerű a támadás! Gyönyörű a középreadás, ez az átlépés szenzációs, és Lisztes estében is bekotorja. Nagyon nagy gól, sporttörténelmi gól a Bajnokok Ligájában, az első magyar gól, Lisztes Krisztián. Fatusi kapja, Nagy Zsolt mellette. Tehát a másik oldalra, és nem is rossz Vince Ottónak. Vince Otto még jó a csel! Gól! Gól! Vince Otto a második fél időben, mintha kicserélték volna, és én remélem, hogy ez lesz az újjászületése. Gyere vissza, nehogy sárga lapot kapj! Otto, gyere! Nem kell! Óriási gól! 2-0 arányban vezet a Ferencváros. 2-0. Remek a labda, és Vince Otto egy szemtelen, egy pimasz, egy hidegvérű csel, és egy nagyon nagy gól. Kérem szépen, a Ferencváros tartalékosan, és így állunk. Védhetetlen. 11-es ad a bíró. Ez nem volt az. Ez nem volt az. Hát ez nem volt az. 11-est ad a játékvezető, talán mert egyszer egy vitatott helyzetben nem adott. 38. perc. Na nézzük, itt a becsúszás. Hát még ha Hajdu megfogná. Jakin. Megfogja! Megfogja, emberek! Megfogja! 2-0. Jól fejelik ki a labdát, Lisztesé. Nyilas indul meg előre. Vince Otto jön. Lerántják. Nem lehet lerántani. Ott a csel. Ho-ho! 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 Vince Otto! Hát kérem szépen, 3 a magyar igazság, és ez a fiú ma este egy nagy játékos lett. Vince Otto! 3-0 arányban vezet a Ferencváros a Grasshoppers ellen. A legmerészebb álmainkat is túlszárnyalva, lerántani sem lehet, megállítani sem lehet, és ugyanaz a pimasz csel, és egy nagyon okos gól elcsavarva a kifutó kapus mellett. Ez a végső pont az íz. Káprázatos gólok, remek egyéni teljesítmények. Fantasztikus, amit ma este láttunk. Ezt még nagyapa korunkban is mesélni lehet majd. Hogy Vince Otto, emlékszünk, milyen gólt lőtt a Harmsul stadionban. És nincs tovább, kedves nézők, marad a maradéktalan ünneplés, a felhőtlen boldogság, egy káprázatos, egy szenzációs, egy minden jelzőt kiérdemlő magyar labdarúgó siker után, amely igenis erőt kell, hogy adjon a Ferencvárosnak is, és minden magyar csapatnak a közeljövőben. Zseniális volt a Ferencváros, nagyszerű taktikával, kitűnő elszántsággal, remekül játszottak.
Ezután jött a címvédő Ajax elleni hazai találkozó. A Louis van Gaal vezette csapat sokáig nem tudta feltörni az Üllői úton a Fradi védelmét, az 57. percben azonban Jari Litmanen révén megszerezte a vezetést a holland csapat. Az FTC nem adta fel. 2 perccel később 11-eshez jutott.
Ez aranyat érhet most. Nyilas a labda mögött, mázsás kövek egyelőre, rajtunk is rajta. Ferencváros. Egyenlít a Ferencváros nyilas hidegvérrel az ellenkező sarokba, mint ahova vetődött Van der Sar. Nagy gól, döntetlen. Fantasztikus. Ez igen. Na, jaj. De szép gól, gyönyörű gól. Magyar gól az Ajax kapujában. Hát kérem szépen, 6 meccsen odahaza nem kaptak gólt.
A meccs hátralévő részében aztán kijött a két csapat közötti minőségbeli különbség. Az Ajax 5-1-re nyert, majd Madridban egy még súlyosabb 6-1-es vereséget szenvedett a Ferencváros a Reáltól. Ezután jött a szépségtapasz hazai pályán. Ifjabb Albert Florian góljával megszerezte a vezetést a madridiak ellen az FTC, és bár az akkor 18 éves Raúl González kiegyenlített, a pontszerzés óriási tett volt a zöldfehérektől. A Grasshopper ellen is döntetlen született az Üllői úton. A 3-3 azt jelentette, hogy nem végez az utolsó helyen a magyar bajnok. Bár Amsterdamban magabiztos 4-0-ás Ajax győzelem született az utolsó körben, a Ferencváros így is 5 pontot szerzett, és csoportharmadikként emelt fővel esett ki a Bajnokok Ligájából. Csoportbeli ellenfele az Ajax ugyanakkor a negyeddöntőben a Borussia Dortmundon 2-es győzelemmel jutott tovább, majd az elődöntőben a Panathinaikost is kiejtette, így 1995 után ismét döntőbe jutott. A másik ágon az olasz Juventus masírozott el a római fináléig. A csoportkörből a Dortmund, a Steaua a Bukarest és a Rangers előtt első helyen jutott tovább az olasz bajnok, majd a negyeddöntőben a Real Madrid jött szembe. Madridban 1-0-ra nyertek a spanyolok, a Dele Alpiban azonban Del Piero és Padovano góljával megfordította a párharcot, és elődöntőbe jutott a Juventus. Ott a Nanta ellen 4-3-as összesítéssel ment tovább az olasz bajnok, és a rossz emlékű 1985-ös Heysel stadionban játszott finálé után újra döntőbe jutott.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
A Stadio Olimpicóban rendezett döntő 12. percében egy előrevágott labdát az Ajax hátvédje Frank de Boer a magasba fejelt. A kapujából kilépő Van der Sar és de Boer közül elpiszkálta a labdát Ravanelli, majd az olaszok támadója éles szögből estében az üresen maradt kapuba talált. Megszerezte a vezetést a Juventus. A 41. percben Frank de Boer a másik kapunál is fontos szerepet játszott egy gólnál. 22 méterről jobbról rátűzött egy szabadrúgást, melyet Peruzzi rossz helyre ütött. A labdáért Litmanen keményen megharcolt, majd az ötösön ráfordult és a kapuba lőtt. A finn játékos 9. gólját szerezte a kiírásban, ezzel ő lett a sorozat gól királya. Több gól nem esett, sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban. Jöhettek a 11-esek. Davids lövését védte Peruzzi. Ferrara betalálta, az első kör után előnybe került a Juventus. Ezt követően a hollandoktól Littmanen és Scholten, az olaszoktól Pesotto és Padovano is értékesítette saját 11-esét, majd a negyedik körben Peruzzi ismét védett, ezúttal Szilói lövését hárította. Vladimir Jugovics lábában volt a BL győzelem, a Juventus jugoszláv játékosa pedig nem hibázott. 1985 után ismét csúcsra értek a torinóiak. Két nap múlva, hiszen a labzárta miatt a másnapi lapszámokba nem fért be az éjszakába nyúló mérkőzés, a Népszabadságban ez volt olvasható a római hangulatról. Kis tárgyi tévedéssel, hiszen a negyedik holland 11-es még nem a döntő rúgás volt.
Amikor a Peruzzi kivédte Szilu és sorsdöntő 11-esét, Olaszországban elszabadult a pokol. Szerencsére a purgatórium elmaradt a római utcákon. A tisztító tűzben csupán egy molotov koktéllal felgyújtott fiát égett el a Piazza del Popolón. A rendőröknek az előzetes félelmek ellenére a meccs után alig kellett beavatkozniuk. Pedig a mérkőzés előtti két napban vagy fél tucat Ajax és Juve szurkolót késeltek meg Róma utcáin. A győzelem éjszakáján azonban senkit. A hollandok ezúttal nem az örökváros kirakatain élték ki dühüket. Ehhez hozzájárulhatott, hogy tucatnyi ultra a rendőrségi fogda tévéjén volt kénytelen végignézni a találkozót.
A torinóiak ünnepét semmi nem ronthatta el. De minek köszönhette a győzelmet a Juve?
A csütörtöki olaszlapok szuperlatívuszokkal illették a Juventus egészét. A dicséretekből bőven kijutott az edzőnek, Marcello Lippinek, aki a szaksajtó értékelése szerint kitapintotta az Ajax Achilles sarkát. Del Pieroék vadászkopók módjára saját térfelükön letámadták a hollandokat, akik képtelenek voltak saját teret igénylő futballjukat játszani. A Juve kitartó falkája mindvégig ott lihegett a nyakukon, amivel szemben nem találták meg az ellenszert. Az általában rendkívül szerény Lippi ezúttal nem fogta vissza magát. Közölte, a csapat szerda este magasan felülmúlta az Ajaxot, megérdemelten győzött. Függetlenül attól, hogy végül is büntetők döntötték el a találkozó sorsát.
Lippi kollégája Louis van Gaal a következőképp értékelte a vesztes döntőt.
A győzelem egyetlen estére szól. Ezt tavaly Athénban is megmondtam. A következő kupaszezonban derül majd ki az igazság. Ha a Juve már a kezdetek során elbukik, akkor csak pillanatnyi fellángolásról volt szó. Ha viszont ismét bizonyít, akkor el fogom ismerni, új királya van Európának.
Bizonyítani ismét bizonyított a Juventus. 1997-ben is a döntőbe jutottak. Arról a szezonról bővebben a következő adásban hallhatnak.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, május 3-án egész nap a közmédia csatornái.
Műsorajánlót hallottak.
Nemzeti Sportkrónika.
Nedim Remili nélkül lép pályára a Füksze ellen a Veszprém a BL-ben. Sima vereséget szenvedett, női asztali tenisz válogatottunk a VB-n Szingapúrtól. Cristiano Ronaldo már 970 gólnál tart. Jó napot kívánok, Bera Emese vagyok.
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
Nedim Remili a Veszprém férfi kézilabda csapatának olimpiai és világbajnok francia átlövője sérülés miatt nem tudja vállalni a játékot a ma esti Füksze Berlin elleni bajnokok ligája mérkőzésen, ezt ma adta hírül a Bakonyi Klub. A BL negyeddöntő első veszprémi felvonását 18 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti, hogy milyen esélyekkel lép pályára a Veszprém a párharcban, arról Nagy László a klub sportigazgatója beszél.
Alapvetően egy optimista és pozitív gondolkodású személy vagyok, és egy nagyon bízom a csapatba, bízom a felkészülési metódusban, viszont az biztos, hogy valami olyat kell csinálni, amire nem számítanak, és esetlegesen kisebb, nagyobb rövizállatot tudnánk náluk okozni.
Lehet még ilyet kitalálni?
Igyekszünk, rengeteget jár a paszki agya azon, hogy mi lehet az a dolog. Egy biztos, hogy nagyon jó formában lévő Berlint fogunk majd tapasztalni, illetve pályán látni, viszont nem verhetett. Hiszen láttuk főleg a Bundesliga-ban, hogy azért volt olyan meccsük, ahol vesztesen távoztak a pályára, úgyhogy igyekszünk ezeket a úgymond hiányosságaikat majd kihasználni és felülkerekedni, de nem biztos, hogy mi vagyunk a párosításnak az esélyesei, de nem is baj ez igazából. Egy biztos, hogy nagyon, nagyon feszesnek kell legyünk majd, illetve a játékosoknak ahhoz, hogy esetleges sikerrel megvívjuk majd ezt a párharcot.
Ez az oka annak már, mint azt mondod, hogy nem a Veszprém az esélyes, hogy úgy fogalmaz áll, hogy szeretnénk minél tovább versenyben maradni. Ez nem annyira optimizmusra utal, vagy ez olyan reális meglátás inkább?
Reális, de optimista. Tehát nem azt mondta, hogy nincs esélyünk, hanem az, hogy nagyon feszesnek kell ahhoz lenni, hogy a két mérkőzés alapján túljussunk. Tehát meggyőződésem, hogy a továbbjutásnak a sorsa a másik mérkőzése, tehát a visszavágó utolsó 10-10 pár percében fog majd eldőlni. Az fontos, hogy az első meccs után életben maradjunk, és olyan esélyekkel lépjünk a Berlinbe is pályára, ahol meg tudjuk majd valósítani az álmainkat.
Sima vereséget szenvedett női asztali tenisz válogatottunk Szingapúrtól a csapat VB-n Londonban. Minden további részlet a helyszínről Szűcs Miklóstól.
Annak ellenére, hogy az asztali teniszező centenáriumi világbajnoksága már kedden megkezdődött, női válogatottunk londoni bemutatkozására csütörtökig kellett várni. A csoportjön első fordulójában ugyanis a visszalépő Etiópia elleni meccset játék nélkül abszolválták a miénk. A mai második körben a csoport egyértelmű favoritjának számító Szingapur volt az ellenfél. Világbajnoki újoncaink közül a néhány hete magyar bajnoki címet szerző Nagy Judit állt először asztalhoz, és ahogy ezt előzetesen ígérte, bátran játszott, szerzett is néhány kellemetlen pillanatot Sherlin Chiennek, játszmát viszont nem tudott nyerni. Az utána következő Dohocki Nórának jutott talán a legnehezebb feladat, ugyanis a szingapúriak legjobbja, a világranglistán 34. helyen álló Chen Chien állt vele szemben. Veszíteni valója Dohockinak sem volt, a három játszma során azonban kijött a most még meglévő tudásbeli különbség. A harmadikként asztalhoz álló Nagy Rebeka különleges helyzetbe került, hiszen 17 éves korra ellenére idősebb volt, mint ellenfele, Lói Ming-ying a maga 15 évével ugyancsak a jövő emberének számít. A legtöbb esélyünk ebben a párharcban kínálkozott, Nagy Rebeka az első szedben játszva labdáig is eljutott, de nem sikerült értékesítenie, a folytatásban pedig már a kevesebbet hibázó ázsiai dominált. Könyvei tehát el, Szingapúr különösebb gond nélkül 3-0-ra győzött, nekünk viszont mostantól inkább a görögök elleni pénteki találkozóra kell koncentrálni. Az utolsó csoportkörben a képlet rendkívül egyszerű. A győztes Szingapúr mögött megszerzi a csoport második helyét, ami mindenképpen továbbítást ért, de hogy ezzel közvetlenül el lehet-e jutni az egyenes kieséses szakaszba, vagy ehhez még egy rájátszás meccsre van szükség, az a többi csoport eredményétől is függ. Varga László a női válogatott edzője, Szingapúr 3-0-ra győzött a miénk ellen. Nagyjából tudtuk, hogy ez lesz az eredmény, mégis mi az, amit ebből a mérkőzésből tovább lehet vinni a későbbiekre?
Kicsit sajnálom, hogy ez a Szingapúr meccs a második meccsünk volt. Nyilván volt egy meccs, amit játék nélkül megnyertünk Etiópia ellen, jobb lett volna ott bemutatkozni, nyilván ők nem ilyen játékerőt képviseltek volna, de így is szerintem azért helytálltak a lányok. Voltak olyan szettek is, amivel szinte győzelmi esélyünk is volt. Azt látni kell, hogy ezek jobb játékerőt képviselnek, mint a magyar női asztali tenisz. De én teljesen pozitívan értékelem, és nekünk a holnapi görögországi meccsre kell fókuszálni, és annak örülök, hogy ez a meccs legalább előbb volt, mint a görög meccs, ami számunkra még nagyobb tétel bír.
Igen, a holnapi görögök elleni meccs dönt a csoport második helyéről, ami továbbjutást érhet még. Milyen taktikával tudunk készülni? Láttátok a görögöket, mi lehet az, ami ellenük győzelemre vezethet bennünket?
Láttam a görögöket, megnéztem a Szingapúr elleni mérkőzésüket, egy nagyon magas játékerőt képviselő európai csapatról van szó, tehát könnyű dolgunk nem lesz. Én abban bíztam, mert a szingapúriaknál is van egy védőjátékos, abban bíztam, hogy őt ma mai mérkőzésen bevetik, vagy játszani fog ellenünk, és mert ugye a görögöknél is van egy védőjátékos, és esetleg van egy kis gyakorlási lehetőség a védőre a mai nap. De ez nem történt meg a szingapúrinál. A görög csapatnál mindenféle játékstílusú játékos van. Van védőjátékos, szemcsés játékos, támadójátékos. Nem lesz egy könnyű mérkőzés, de mindent meg fogunk tenni.
Gazdag Dániel gólt szerzett, csapata a Columbus Crew pedig hazai pályán 4-1-re legyőzte a Knoxville együttesét, és bejutott a negyed döntőbe a labdarúgó US Open kupában. A 30-szoros magyar válogatott támadó kezdőként 74 percet töltött a pályán. Bondár Anna menetelése hétfőn ért véget Madridban, miután csaknem 3 órás mérkőzésen szettelőnyről kikapott az orosz Mirja Andrejevától a salakpályás tenisztorna 8-at döntőjében. A világranglistán 63. magyar játékos február közepe óta járja az Egyesült Államokat, ahol Virányi Zsolt érte utol telefonon.
Fizikailag vagy mentálisan fáradtál el jobban a legutóbbi madridi győzelmek, illetve végül Andrejeva elleni drámai vereség után?
Ez egy nehéz kérdés. Igazából 10 hete úton voltam már, február közepén indultam el az amerikai túrára, és azóta versenyről versenyre jártam, úgyhogy mentálisan talán ennek volt kicsit köszönhető a fáradtság így a 10. hét végére. Fizikálisan szerencsére így a 6.-7. hét körül átlendültem már a holdponton, úgyhogy ott nem volt probléma. Igaz, hogy az előtte lévő 3. fordulós meccsemen egy nagyon minimális apró sérülést összeszedtem, de nem hátráltatott az Andrával elleni meccsem.
Akkor beszéljünk is erről a majdnem 3 órás ütközetről. Ugye az első játszmát a rövidítésben 7-6-ra megnyerted, aztán 6-3, 7-6 oda, 7-5 a rövidítésben is. Meg lehet fogalmazni, hogy itt a szerencsén kívül mi az a pici dolog, ami a másik javára billenti a mérleg nyelvét?
Hát nehéz megmondani. Egy nagyon hosszú, fizikális, mentális mérkőzés volt. Az első szett is több mint 1 óráig tartott. Éreztem, hogy a másik szett közepénél jön egy kis hullámvölgy. Ő is változtatott egy kicsit a taktikáján, elkezdett agresszívabban játszani, jól szervált is abban az időszakban, és én nem igazán tudtam változtatni a játékomon, de küzdöttem tovább ugyanúgy, és hát tényleg a döntőszerben 1-5-ről sikerült fordítanom, 6-5-re vezettem. Azt gondolnánk, hogy akkor a lélektani előny teljesen már nálam volt, viszont 6-5-nél egy nagyon parádés gémet játszott, hiszem 1 pontot sikerült nyernem abban a gémben. A tiebreak elején jött sajnos 1-2 könnyebb hiba tőlem, de ott is vissza tudtam még zárkózni, és hát tényleg egy nagyon pici nüanszon múlott az egész meccs is, meg a tiebreak is.
Pályafutása 970. gólját szerezte Cristiano Ronaldo, amikor fejjel betalált Saudi labdarúgó csapata az Al Nassr hazai bajnoki mérkőzésén, melyet az Al Ahlival vívott és 2-0-ra nyert meg. Ronaldo a 970 góljából klubcsapataiban 827-et szerzett, a portugál válogatottban pedig 143 alkalommal volt eddig eredményes. A 41 éves játékos célja, hogy elérje az 1000-es álomhatárt. Ha edzője úgy akarja, Mohamed Salah már most vasárnap a Manchester United elleni bajnoki rangadón pályára léphet a Szoboszlai Dominiket Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool labdarúgó csapatában. A Premier League-ben címvédő alakulat egyiptomi jobb szélsője a klub bejelentése szerint játékra készen áll, sérülése kevésbé súlyosnak bizonyult, mint korábban gondolták. Salahnak a combhajlító izmával támad gondja, ami miatt a múlt heti Crystal Palace ellen 3-1-re megnyert bajnoki mérkőzésen le kellett cserélni. És még egy röplabda hír a végére, Lara Davidovics, a női röplabda extra liga legjobb pontszerzője, távozik a Magyar Kupa ezüstérmes Nyíregyházától. A Nemzeti Sportkrónika ezzel véget ért, én megköszönöm figyelmüket, Berelmesét hallották.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Mégpedig a nyári labdarúgó világbajnoksággal foglalkozunk. Virányi Zsolt Ballai Attilával a most következő felvezető sorozatunkban megvizsgálta, hogy kik voltak az eddigi tornák meglepetés csapatai.
2010 után ismét Mexikó Dél-Afrika nyitó mérkőzés lesz a labdarúgó világbajnokságon. Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de hát egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-szal kezdjük azért, hanem 1938-szal, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB döntőt játszott, másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103 ezer négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével haltolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétársért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a német birodalom és a német National Elf. Úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket. De mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország, a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ben ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról. De ugorjunk egyet, mert hogy a második világháború közbeszólt, elmaradt két labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia is jött 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal nekiálljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a Telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy egyes, ezért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball őshazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésén.
Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
Nem ment tovább a csoportból, mert ott mind a négy csoportnak csak a győztese játszott után egy négyes döntött, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb négybe.
Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor negyedikek lettek 1930-ban.
Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb négybe, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelem az olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gólkülönbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána, utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetségi kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai. Olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re a miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-5 rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusébio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, bár ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as a vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire a két különlegesség.
Igen, de ellentétes előjellel mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es, Haiti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második góljukat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták felül 3-0-ra Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a további jutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobbba érte 1982-ben.
Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban, Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perut mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gombfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Oblitaszét, hanem Kubiasz nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
Ezen a bizonyos Peru-Skócia 3-1-es meccsen Kubiasz két gólt rúgott, a második és a harmadik perui gólt. Rúgott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűzter azt a labdát, meg, mint az így, úgy meglőtte, ma senki nem tud így rúgni, ahogy Kubiasz tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtt imádkoztak, azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályék cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetot úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erejű védővel. Én nagyon szerettem Perut, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentette a végzet.
Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentőség, és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSK-nak megint jött egy észak-afrikai.
Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtőfogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zaire-t láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak. A gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es begdöntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern Münchent, és akkor is 2-1-re.
Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
A sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy gólos német győzelem, és ezzel kiejtik az algériakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is voltam, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületrend tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
de aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb négy közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formájukat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990 utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt mondja, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedet soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a nyolcad döntőben Milla két góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
De mind a kettő gól 11-es volt. Tehát itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fogja lőni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk ezt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint ahogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a négy közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a nyolcad döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robbie Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbítottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a nyolcad döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtettek a brazilok ölelkezni.
Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy keverem?
Igen.
És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy két órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
Igen, 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 egyetértek. Minden idők
számára. Nyilván a helyszínen más, de a tévé
nem,
előtt...
Nem, ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról. Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
Igen, Marokkó megint megmutatta, a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezzel nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani a 2026-os VB-re három európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy három döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt négy csapatnál, itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén négy ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat.
Hát, minek minősíted?
Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb négy közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a nyolcad döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt, csak műesés nem. Lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok így emberhátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak két gólt.
És jött a spanyolok elleni negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélre. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdte kérdezni, mikor látták, hogy szabadrugással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11-es párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontott el a büntetőt, aki szerintem addigra már lelkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb négy közé, ahol már nem volt indoka mellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szőulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szőulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek, hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az Ausztrál elleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy továbbított, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Gyen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
Asamoah Gyen, igen.
Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett felül. Hozzáteszem, Gyentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egy korábban kellett volna belőnie.
És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
Védett, és
a második lövés,
igen.
Viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobb, ami nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbjutás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű, mert itt még Dél-Koreát is szóba hozta, Japán.
A Dél-Korea, a Japán Egyesült Államok, Gána továbbjutott, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármit, azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amiben három korábbi világbajnok is szerepelt. Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, hogy milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
Tehát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
Itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már...
Itt hullottak az európai nagy foci nemzetek.
Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbb, mint Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négyig elment, első afrikai országként, és végül negyedik lett.
Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a Szenegálit, Buba Diopot, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával, Virányi Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, ez volt a Hazafutás, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Hamarosan kezdődik már a körkapcsolás Virányi Zsolttal, no meg 18 óra 45-től a Veszprém Füksze Berlin férfi kézilabda bajlokok ligája negyed döntővel, úgyhogy lesz miért velünk maradniuk, remélem így tesznek, viszont hallásra.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Hétről hétre izgalmas kérdések a tudomány univerzumából, különleges formában, a mesterséges intelligencia erejével. Rejtélyek a minket körülvevő világról, hétköznapi problémák szakértői magyarázatokkal. Utazás elődeink korába, a jövő kulcskérdései és a legfrissebb technológiai trendek. Delta, minden vasárnap 16 óra 5 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok, a szerkesztő Cserjés Bendegúz, a hangmérnök pedig a hangmester Jámbor Tamás. A mai körkapcsolás egy picit hamarabb kezdődött, mint 18 óra, egy perc múlva lesz este 6. Adásunk szokás szerint 11-ig tart, 22 óra 30 perckor Berámese összefoglalja a nap legfontosabb híreit a sportvilágban.
ami a Kossuth Rádióban is szól, nem csak itt a Nemzeti Sportrádióban, és a legnagyobb és a legfontosabb esemény az pedig Veszprémben kezdődik majd a 45 perc múlva. A Veszprém és a Füksze Berlin férfi kézilabda bajnokok ligája negyed döntője. Tegnap a Szeged 7 gólos sima vereséget szenvedett, így nem sok esély maradt a visszavágóra. Ennél sokkal optimisták vagyunk, és optimistábbak, hogy a Veszprém megpróbálja azt, ami legutóbb 2022-ben sikerült. A körkapcsolásban 3-4 héttől közvetítünk, addig felvezetjük a mérkőzést. Természetesen a legfrissebb információkat, közéleti információkat is elmondjuk, vagy éppen a meteorológiai jelentést, hogy mit várhatunk az utakra.